és nem szakadék az iskolába kerülés az óvodás gyermekek számára. Hogyan segít ebben a játék, mint a gyermek legfőbb tanulási stratégiája? A budapesti óvodapedagógiai napokon jártunk.
Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. Ma délelőtt, 11 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
Azon magyar tudósok előtt tisztelgünk, akik mertek nagyot álmodni és újat mutatni a világnak.
A jövőt nem lehet előre megjósolni, de a jövőnket fel lehet találni.
Kutatók, mérnökök, fizikusok, akik hozzájárultak a technológiai fejlődéshez, és ezzel megváltoztatták mindennapjainkat.
Az innovátorok, a feltalálók, tigris hátán lovagolnak.
Tematikus műsorok a Magyar Feltalálók napján, június 13-án egész nap a közmédia csatornáin. Tartsanak velünk!
Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Diósi Klári.
9 óra múlt 7 perccel köszöntöm Önöket, és már is mondom, mivel várjuk Önöket a délelőtt első órájában. Már vártuk a nyarat, a vízparti lazítást, de a strandidőszakban gyakoriak például a fulladásos balesetek, pedig elkerülhetőek lennének.
Látvány alapján mi már láttuk, hogy mire kell számítani, hogy van, hogy ketté szakad a hajó, akkor nyilván ugye tudja az ember, hogy itt nem biztos, hogy egy eszméleténél levő embert fog kiszedni. Ugye, hogyha bent marad az ülésbe, ugye be vannak szíjazva, akkor is minél hamarabb ugye lejutni hozzá, hogy ne legyen több percet a víz alatt.
Megelőzés, életmentés, vízbiztonságra nevelés, és vajon mi jelent veszélyt a vízben? Aztán becslések szerint 40 ezerre tehető azok száma, akiknél valamilyen gyógyszer, rovar csípés vagy élelmiszer anafilaxiás sokkot képes kiváltani. Mindez az óvodákban, iskolákban is komoly veszélyt jelent, ugyanis az anafilaxiás sok akár halált is okozhat. A legfontosabb a megelőzés, de miben tud segíteni a környezet?
Gyakorlatilag a jó indulatán is múlik a többi szülőnek, illetve az iskolának is, hiszen ez nem egy olyan dolog, ami ki lenne írva az iskola honlapra itthon, hogy ne hozzá be földi mogyorót. El kellett magyarázni, hogy miért van szükségünk segítségre, mik történhetnek, bízni kellett benne, hogy együtt fognak működni.
Sok az érintett család, és vajon hogyan változtatja meg az életüket a diagnózis? Írjanak, osszák meg velünk történeteiket, az SMS számunk 0639660. A délelőttöt ma Herceg Tibor szerkeszti. Itt a nyár, a strandolás, a medencés és a vízparti kikapcsolódás időszaka, és ha azt gondolják, hogy a legnagyobb veszélyt a mély, nyílt víz jelenti, akkor tévednek. A tragédiák jelentős része úszodákban és strandokon történik. Vajon mit lát meg egy képzett vízimentő néhány másodperc alatt, amit mások nem vesznek észre? Valamint hogyan lehet megelőzni a fulladásos baleseteket? És tudták Önök, hogy nem ugyanaz a biztos úszástudás, mint a vízbiztonság? A Magyar Élet- és Vízimentés Szakszövetség tagjai sok helyen vigyáznak ránk ezen a nyáron is. Takács Krisztián, egykori olimpikon, Európa-bajnoki ezüstérmes úszónk is vízimentő, Kobolák Attila kereste fel.
Négyszeres olimpikonként és Európa-bajnoki bronzérmesként egyértelmű volt, hogy vízimentő lesz?
Nem volt annyira egyértelmű, hát az úszás monotóniáját szerettük volna egy kicsit megtörni, és a mi elnökünk Batházi Tamás szintén olimpikon ajánlotta fel ezt a lehetőséget, és az elején még ugye ez ilyen kicsi kiegészítő sportákként indult, és aztán egy sokkal komolyabbá forta ki magát.
Mióta vízimentő?
2015 óta, mondhatni, hogy már több mint 10 éve üzem ezt a sportot. Kezdetben a medencei szakágával kezdtünk, de én ugye azért úszás mellett mentőbúvári képzettséggel is rendelkezem, úgyhogy a szakma irányába is egy kicsit kitekintettem.
Milyen szépségei vannak annak, ha valaki vízimentő?
Hát a szépségei ugye az, hogy sikeres mentés után bármi elismerés vagy ilyesmi jár, akkor az a szépsége, de ugye ennek elég sok árnyoldala is van. Én mondjuk arról tudok beszámolni, hogy nagyon sokat voltam motorcsónak versenyeken szolgálatban, és ott ugye baleseteknél pilótákat kimenteni és magát a technikát is kiszedni. Igazából számítani lehet rá, az egészen más, mint amikor valaki ugye egy strandpartján kémleli a területet, és azt nézi, hogy esetleg hol lehet baleset. Nálunk azért ez viszonylag megvolt, hogy melyik a versenypálya, és azon fog történni, igazából nagy valószínűséggel valamilyen baleset.
Mikor balesetet lát, mi zajlik le Önben, mi az első gondolata?
Látvány alapján mi már láttuk, hogy mire kell számítani, hogy van, hogy ketté szakad a hajó, akkor nyilván ugye tudja az ember, hogy itt nem biztos, hogy egy eszméleténél levő embert fog kiszedni. Ugye, hogyha benn marad az ülésbe, ugye be vannak szíjazva, akkor is minél hamarabb ugye lejutni hozzá, hogy azért levegő nélkül, vagy esetleg eszméletlen állapotban ne legyen több percet a víz alatt. Ez a fő cél, hogy minél hamarabb kiszedni a vízből, és mi ott a vízben nagyon nem tudunk csodát művelni, ugye minél hamarabb a partra juttatni, ahol a szakszolgálatok el tudják látni.
Mikor balesetet lát, az nem viseli meg, nem gondolkozik rajta esténként?
Igen, nem volt egyébként ott, amikor az eset megtörténik, vagy ott vagy, akkor gondolom az adrenalin dolgozik. Esetleg utána, hogyha már vége a napnak, és akkor egy kicsit átgondolt, hogy mi történt aznap, akkor egy kicsit úgy megviseli az ember, de hál' Istennek én mondjuk nem dolgoztam mondjuk gyerekekkel, az biztos jobban megviseli az embert, mint mondjuk egy felelősségteljes felnőtt, ő tudja, hogy ő versenyző, benne van ez a kockázat, csak próbáltam este vagy délután hogy végig gondolni, hogy mit lehetne még akár jobban csinálni, vagy esetleg min lehetne még fejleszteni. Olyan nagyon nagy depresszió az nem volt soha.
Vízimentőként is felért a csúcsa, hiszen világjátékok bajnok lett. Hogy emlékszik vissza erre a versenyre?
Amikor láttuk már, hogy itt Európa-bajnokságon, világbajnokságon ott tudunk lenni az élmezőnybe, akkor így megfogalmazódott a csapatban, hogy mi lenne, ha egy világjátékokon is elindulnánk, vagy kijutnánk, hogy ott a kvalifikáció is elég nehéz, az ugyanúgy 4 évente megrendezésre kerülő multisportesemény, igazából nem olimpiai sportágaknak egy multisporteseménye. Ugye azt kell látni, hogy hiába voltunk mi vagy én jó magam olimpikon úszó, az úszás tudás nyilván számít, de ugye nagyon sok technikai elem van, és ebbe a technikai elemekbe érződött, hogy próbáljuk ellensúlyozni az úszás tudásunkkal, de azért rengeteg gyakorlásra volt szükség, hogy ugye fel tudjuk venni az országokkal a versenyt. Úgy néz ki, 32-ben olimpiai sportág lesz.
Takács Krisztiánt hallották az iménti percekben, aki vízimentő, de érdemes megismerni a Magyar Élet- és Vízimentés Szakszövetség történetét is. Batházi Tamás a szakszövetség elnöke érkezett hozzánk. Jó napot kívánok! Aki az Egyesült Államokban találkozott azzal, hogy az életmentés verseny, sport és egyben közösségi szolgálat is, és ezt a tudást hazahozta, ebből épült fel egy magyar modell, amely ma már fiatalokat készít fel arra, hogy szükség esetén mások életét menthessék meg. Talán ez a lényege annak, amiről beszélni fogunk a következő percekben. Tamás, tehát egy amerikai tapasztalat, ami elindította önöket. Mi ez igazából?
Üdvözlöm a hallgatókat. Igen, én először az Egyesült Államokban, amikor ösztöndíjjal, úszó ösztöndíjjal tanultam egyetemen, akkor találkoztam az egyetem mellett, illetve a sport mellett a vízimentéssel. Itt akkoriban én operatív vízimentőként dolgoztam, nyári szezonban tengerparton, évközben meg sokszor az egyetemnek a több medencéje mellett vigyáztam a fürdőzőket, illetve a sportolókat. Ez egy nagyon fontos és szép hivatás, tehát hogyha megjelenik valakiben a segítés és a készségvágy, akkor ez egy nagyon fontos dolog, hogy biztonságban lehessen sportolni az embereknek.
Tehát akkor tulajdonképpen ez 3 egységre épül, egyrészt oktatnak, és hát a legfontosabb az, hogy az életmentésről beszéljünk, ezt minél többen tudják, de hogy alapvetően versenysport is lehet ez az életmentés. Akkor bontsuk most ezt szét, mert hogy az én kisfiamat is látva, nekem az az egyik legfontosabb, hogy úszni meg kell tanulni. Na most, amikor megtanul jól úszni egy gyerek, egy fiatal, akkor alapvetően választhatja, hogy ő vízimentő lesz, vagy pedig magát az, hogy vízimentő sportágat abban jó legyen, mint versenyző?
Igen, ez már korábban megfogalmazódott, és hallottam, hogy a biztos úszás az nem biztos, hogy vízbiztonságot jelent, főleg nem nyílt vizen. Igen, a szakszövetségünk az 3 pillérre támaszkodik. Egyrészt van operatív vízimentés, van operatív oktatás, tehát az életmentőket, vízimentőket oktatjuk nemzetközi szinten, illetve van egy sportág, ami egyébként nagyon népszerű a világon, 140 tagország űzi, több mint 32 millió regisztrált sportolóval globálisan, tehát ezt még sok olimpiai sportág sem mondhatja el magáról. Ugye ez egy nem olimpiai sportág, a világjátékoknak a része. A kis csapatunk az elmúlt években, ugye hazánkat képviselve nagyon sikeresen szerepeltünk ezeken a nemzetközi megmérettetéseken, van világbajnoki ezüstérmünk, több Európa-bajnoki címünk, és világjátékokon 3 aranyérmet és 1 ezüstérmet sikerült már elhoznunk.
Ugye számomra most, hogy már itt a nyár, nem is, hogy közeledik, hanem itt a nyár, egyre többen ott vannak a vízparton, nagyon fontos, hogy minél több ember ismerje azt, hogy hogyan kell mondjuk akár életet menteni. Ugye van egy sztereotípia, egy vízimentő ül a csónakba, pásztázza a tájat, hogy mi történik közben, pedig milyen jó lenne, ha sokan megtanulnák ezeket a bizonyos akár túlélő úszó technikákat, hogy ne kerüljön mondjuk arra sor, hogy menteni kelljen.
Igen, ez nagyon fontos. Ugye én 10 éve vagyok az Országos Szövetségnek az elnöke, 2016 óta. korábban az úszószövetség főtitkáraként az akkor kialakuló úszó nemzetprogramba az én ösztönzésemre és a javaslatomba került be, hogy a vízimentés prevenciós oktatás az nagyon fontos már szerintem gyerekkorban is, és erre épül az úszó nemzetprogram. Ugye a baj az nagyon gyorsan tud jönni egy nyílt vizen, de akár az úszodában is, és az a nagyon fontos, hogy itt inkább megelőzni kell, és ugye a szakembereknek, úszómestereknek, vízimentőknek folyamatos koncentrációt igényel, mert ez egy olyan baj, ami csendbe jön. Tehát ezt nagyon fontos hangsúlyozni, hogy pár perc alatt meg tud történni a tragédia, és ugye ez nem egy látványos és nem egy hangos tragédia, mert amikor egy gyermek vagy akár egy felnőtt elmerül, akkor gyakorlatilag csendben történik pár perc alatt.
Én a honlapjukon azt olvastam, hogy csak azt tud jól úszni, aki legalább fél órát képes a víz felszínén maradni, úgy, hogy legalább 300-500 métert egyfolytában le tud úszni. Úszástudás, vízbiztonság, tehát nem ugyanaz, ahogyan is említette.
Igen, ez nagyon fontos dolog, illetve én azt tartanám fontosnak, hogy készségszinten már gyermekkorban megtanuljanak bizonyos lebegési technikákat, mert összességében, hogyha megtanulnák az emberek azt, hogy hogyan tudják kezelni a bajt, esetlegesen egy izomgörcsöt a hideg vízben, akkor nagyon sok tragédia megelőzhető lenne. Egyébként borzasztóak a számok, tehát Európa szinten minden második percben megfullad egy ember, és erről szerintem nagyon keveset beszélünk, mert itt gyakorlatilag az egész világon szerintem van restancia az embereknek.
Tehát tulajdonképpen nagyon jó, ha sokan lesznek vízimentők, de az a legfontosabb, hogy önmagunk is tudjunk, ugye, olyan technikákat, hogy elkerüljük a bajt. És akkor most gondolok arra, hogy ott vagyunk akár egy nyílt vízben, de ez mondjuk egy medencében is bármi előfordulhat. De hogy ismerjük akár a vízmozgást, a sodrást, tehát ezeket fel lehet ismerni, erről is szól mondjuk az oktatás?
Ugye a nyílt víz az mindig speciális és adott helyszínhez kötött. Tehát akár ezt tényleg csak a szakemberek tudják, hogy esetleg egy tengerben, vagy hogyha hazai vizeket nézzük egy kijelölt strandon, hogy milyen a vízmozgás, milyen a sodrás. Itt igazából fel kell ismerni a helyzeteket, és olyan bizonyos technikákat kell elsajátítani, hogy nem tudom, energiabefektetés nélkül lehet egyébként lebegni a vizen, csak ezt meg kell tanulni. Ugye az nagyon fontos, hogy csak kijelölt strandokon fürdőzünk, hogyha nyílt vízről beszélünk, akár folyóról, akár tavakról, mert ezzel megelőzhető nagyon-nagyon sok tragédia.
Tehát akkor igazából a tanulással bizonyos készségeket, képességeket tudunk fejleszteni?
Így van, és hogyha ezt beépítenénk a tantervben kötelezően, akkor tényleg fel tudna már nőni egy-két olyan generáció, akik nem csak másokon, hanem önmagukon is tudnak egy tragikus helyzetben segíteni, és ez nagyon-nagyon visszaszorítaná egyébként a vízibaleseteknek és a tragédiáknak a számát.
Tehát akkor a cél meg az lenne, hogy nem csak hogy úszni tanuljon meg minden gyerek, mert ez most már ott van bennünk, hogy ez szinte kötelező is, hanem hogy minden gyerek megtanulhassa mindezt, és akár így a vízimentést.
Az alapfokú vízimentést az mindenképpen hasznos, tehát most nem azt kell elképzelni, hogy mindenkiből professzionális vízimentőt kell képezni, de hogyha egy alapszintű vízimentés technikákat elsajátítanak, akkor hangsúlyozom, nem csak másokon, hanem önmagukon is tudnak segíteni egy-egy nehéz helyzetben.
Hát jó lenne, igen, most már legalább iskolai szinten is viszik egyébként úszni, tanulni legalább a gyerekeket. Mi az, amit mondjuk egy képzett vízimentő, most így lelki szemeimmel elképzelem, tényleg néhány perc alatt észre tud venni, amit mi mondjuk ott vagyunk a vízparton, és lehet, hogy észreveszünk, csak már későn veszünk észre bizonyos fáziskéséssel.
Különböző szituációkban a vízimentők ugye hozzá vannak szokva, és ki tudják szűrni, hogy mi az, amikor egy játékos fürdőzés folyik, vagy mi az, amikor már tényleg tragédia van, de itt továbbra is hangsúlyozni kell, hogy nem minden a vízimentőkön múlik, hanem a magatartásán is a fürdőzőknek. Tehát nagyon fontos, hogy a helyi strandszabályokat betartsák, hogyha nyílt vízről beszélünk, de tényleg, ahogy említettük már itt a riportban, a tragédiák többsége Magyarországon egyébként medencékben történik. Tehát ez nagyon-nagyon fontos, hogy a szakemberek, azoknak a koncentrációja az rajta kell lenni a vízfelszínen, illetve a terepen, a rájuk bízott területen, mert egy kisgyerek, vagy akár egy felnőtt, vagy egy idősebb korosztályú vendég is nagyon hamar bajban tud kerülni, hogyha kap esetlegesen egy egészségügyi problémát, egy szívrohamot, vagy ugye nagyon fontos például, hogy epilepsziás embereknél nagyon veszélyes vízbe menni, meg is van nekik tiltva, de sajnos ez előfordul, hogy ezt figyelmen kívül hagyják az emberek. Tényleg ilyenkor csak pár perc van arra, hogy tudjon segíteni az ember, mert hogyha tegyük fel, hogy 3 percig valaki háttal fordítva beszélget egy vendéggel, addig pont meg tud fulladni valaki, és nem biztos, hogy sikerül utána visszahozni.
Ön is mondja, hogy egészségügyi problémák, mondjuk milyen jeleket figyeljünk ilyenkor mi is. Mondjuk akár egy családtag ül a parton, mit tud észrevenni ilyenkor? Hogy viselkedik úgymond az, aki már ilyen állapotban van a vízben?
Igen, ez nagyon fontos, hogy még hogyha azt gondoljuk, hogy úszás és vízbiztos a tudása a gyermeknek vagy a családtagunknak, a partról mindig kövesse a szakemberek jelenlététől függetlenül egy hozzátartozó, mert hogyha baj van, akkor tudunk jelezni a szakembereknek, és rögtön tudnak rajta segíteni. Mondom, itt tényleg egy izomgörcs, tehát nem kell komolyabb egészségügyi problémára gondolni, vagy akár csak a vízben való kimerültség, ugye ez nincsenek hozzászokva az emberek, hogy a vízben kimondottan hamarabb jön el a kimerültség érzése, amikor mozognak az emberek, főleg nyílt vízen vagy egy mélyebb medencében, és ilyenkor baj történhet. Tehát erre kell figyelni, hogy a felelősség teljes fürdőzés és sportolás az azt is jelenti, hogy egyrészt egyedül ne menjünk például nyílt vízre. Tehát valaki minimum legyen a parton, vagy valaki legyen velünk bent a vízben, hogy bármilyen baj történik, akkor tudjanak segítséget kérni.
Ezt mondjuk mennyire jó, hogy mondja, hogy ez kimerültség, mert ugye olyanokra gondol az ember, amire már általánosan felhívják a figyelmet, hogy napszúrást is lehet kapni ott, hogyha sokáig tartózkodik a vízben, attól is rosszul lesz az ember, vagy ez a tipikus, hogy ugye felhevült testtel ne menjünk, igen, de hogy ez is mindenképpen hozzátartozik. Egyébként általában az emberek milyen hibákat követnek el? Tehát én egy paranyuka voltam, amikor a kisfiam kicsi volt, bevallom őszintén, és én tehát én még arra is képtelen voltam, hogy vízpartról figyeljem, amikor mondjuk ott a Balatonnál egy homokos résztélő ott játszadozott, tehát én szinte a kezem nyitva volt, hogy én bármikor utána kapok. Elég az, hogy szülő partról figyel így akár egy kisgyereket?
Hát mindenképpen segítség, de ugye itt abba is bele kell gondolni, hogy esetlegesen eszközöket használnak, akár egy mentővet, egy felfújható játékmentővet, egy labdát, egy gumimatracot, vagy ugye most már nagy divat a száppozás. Ugye ilyenkor, amikor beleesik valaki a vízbe, nem biztos, hogy fel van arra készülve, hogy sokkot kap a víztől, és hogy a lába nem ér esetleg le, hogyha bóján kívülre sodródik, és ez nagyon-nagyon sok tragédiát tud ez is okozni. Tehát nagyon fontos, hogy egyrészt a partról kövessük nyomon, és tudjuk azt, hogy kihez kell fordulni segítségért, hogyha esetlegesen bekövetkezik a baj. Tehát ez egy komplex dolog, tehát például, hogyha a sporteszközöket használunk, hogyha valaki kimegy nyílt vízre kenúzni, kajakozni, száppozni, akkor nagyon fontos, hogy a megfelelő védőeszközöket is használják. Tehát én bátran bíztatok mindenkit, hogyha csak egy családi vízibiciklizésre megyünk és kisgyerekekkel vagyunk, igenis, hogy adjunk rájuk mentőmellényt, mert nagyon gyorsan tud történni a tragédia, akár a Balatonon is egy ilyen helyzetben.
Vannak más olyan vízimentő eszközök, amiket tudunk magukkal vinni, amivel akár, hogyha egy csónakkal kimegyünk a nyílt vízre, akkor tudunk veszély esetén segítséget nyújtani a társunknak, a családunknak?
Hát nagyon fontos, hogyha kimegyünk nyílt vízre, hogy mentőmellényt a megfelelő méretben viseljenek a sportolni vágyók, illetve nyilván vannak különböző mentőgyűrűk, vagy mentőpatkók, amiket, hogyha bedobunk a vízbe, akkor abba bele tud kapaszkodni, és esetlegesen, hogyha olyan az eszköz, akkor akár ki is tudjuk húzni vele. De ez már tényleg gyakorlatot igényel, tehát inkább az a fontos, hogy a megfelelő védőeszközöket alkalmazzák a sportolni vágyok. Itt értem a legfőképpen a mentőmellényeket.
Ugye most az életmentésről, a vízimentésről beszélgettünk, de ne menjünk el amellett, amit beszéltünk, hogy ez már egy komoly sport és egy önálló sport. Lehet ez olimpiai sportág is?
Erre most reális esély van 32-ben, hogy olimpiai sportág legyen. Ennek kimondottan az az oka, hogy mindig vannak meghívott sportágak most már az olimpián, és ugye Ausztráliában lesz 32-ben, Ausztráliában pedig ez egy nemzeti sport, tehát ez egy nagyon fontos sportág. Ugye több tényezőből adódik, tehát vannak medencés számok, vannak parti számok, tehát akár atlétikus futások, és vannak nyílt vízi számok. Egyébként ez egy nagyon komplex és nagyon szép sportág. Ugye én is olimpikon úszó voltam, nekünk úszóknak ez a sportág azért okozott örömöt mindig, legalábbis ha magam nevébe beszélek, de a többi társam nevébe is beszélhetek, hogy egy kicsit az autonómiát, ami a medencében a faltól falig úszásnál, ez egy picit megbontja. de ez egy tényleg nemzetközileg elismert, tehát ha abba belegondolunk, hogy több mint 32 millió regisztrált sportoló van ebben a sportágban, azért az egy nagyon szép szám.
Kicsit beavatna, hogy tulajdonképpen ez hogyan is néz ki, tehát mint sportág, hogyan tudjuk elképzelni a vízimentést?
Medencés számoknál vannak különböző technikai számok, életmentő bábuknak a különböző húzása, illetve kimentése a medence aljáról, vannak különböző számok, ahol technikai gátakon kell átúszni, illetve alatt kell átúszni. Tengerparti futásnál különböző, ott inkább játékos jellegű van, olyan jellegű futóverseny, ahol zászlók egyre kevesebbek lesznek, és mindig kiesik egy vagy futóverseny, illetve a nyíltvízi számoknál van nyíltvízi úszás is, illetve nyíltvízi szörf deszkás feladatok is vannak, illetve ami nagyon érdekes, és egyébként nagyon szép eredményeket értünk el több mint 10 évvel ezelőtt egy ausztráliai világbajnokságon világbajnoki 6. helyezett lett Csernák Petra. Ez nyílt vízi kajakkal kellett különböző feladatokat a tengerben végrehajtani. Ő korábban válogatott keret kajakos volt. Tehát az is fontos, hogy itt a sportágban ugye pont a technikai feladatok miatt, ez kisgyerekkorban még nem nagyon űzhető, mert ezeket a technikai feladatokat meg kell oldani és el kell látni. Tehát egy életmentő bábúnak a súlya az 50 kg körül van. Tehát itt igazából a serdülés ifjúsági kortól van az, hogy a technikai feladatokat elkezdjük elsajátítani, és versenyszámtól függően a nemzetközi tapasztalat is az, hogy az úszó számoknál úszók szoktak lenni, olimpikon úszók nemzetközi szinten is, illetve a kajakkenu számoknál kajakosok szoktak lenni, illetve a futószámoknál általában atléták szoktak elindulni. Hát nyilván egy úszó nem biztos, hogy fel tudja venni a versenyt futásban egy atlétával, de ez fordítva is igaz, hogy a medencében viszont ők kerülnek hátrányba.
Ugye ezt Amerikából hozta, és gondolom, hogy Ausztráliát, amit említett, sőt az Egyesült Államokban, ott ezt nagyon komolyan veszik, és egy komoly sportág, itthon is már, ahogyan említette, van eredmény, de utánpótlás is van? Tehát van ennek már híre, hogy egyre többen választják?
Dolgozunk rajta, és szép számmal tudtuk növelni az elmúlt 10 évben az utánpótlás korosztályú versenyzőinket is, vannak érdeklődők, legfőképpen az úszósportágból, de ettől függetlenül vannak érdeklődőink, illetve versenyzőink a kajakkenu sportból is, van egy bázisunk Siófokon, illetve korábban atléták is voltak, akik a versenyre jelentkeztek.
Ugye mégiscsak visszakanyarodok így a beszélgetés vége felé arra, hogy azért próbáljunk ott fürdeni, ugye? Ott nyaralni, ott vizes partra menni, ahol találunk vízimentőt?
Hát mindenképpen nagyon fontos, és ezt hangsúlyozni kell, hogy csak olyan helyen fürdőzzünk, illetve menjünk vízbe, ahol kijelölt strandszakasz van. Ahol kijelölt strandszakasz van, ott általában szokott lenni és kötelező is vízimentőnek lennie, akár az önkormányzatok által, akár a strandnak az üzemeltetőjével. Nagyon-nagyon veszélyes, hogyha nyílt vízen bemegyünk egy olyan szakaszon, ahol nincsen kijelölt strandszakasz, illetve akár tiltva van a fürdőzés. Tehát ilyet semmiképpen ne csináljunk, illetve hogyha sportolásra adjuk a fejünket, ami nagyon-nagyon fontos, és mindenki bátran sportoljon, hogy a megfelelő védőeszközöket használjuk és alkalmazzuk itt a mentő mellén, talán a legfontosabb, ami a vízi sportoknál szóba jöhet.
És akkor önökkel is sok helyen találkozhatunk a nyáron, ugye?
Több így van, több tagszervezetünkön keresztül nagyon sok helyen vagyunk, akár a Balatonon, akár az országban több ponton is.
Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk. Fontos dologról beszélgettünk, Batházi Tamást hallották, aki a Magyar Élet- és Vízimentés Szakszövetségtől érkezett hozzánk, és jövő pénteken a nyílt vízi veszélyekről és a mentésről beszélünk majd itt a délelőttben. Most pedig 9:30 van, a legfrissebb hírekkel folytatjuk 2 percben. A stúdióban itt van már Bordi András.
Jó napot kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. Már elérhetőek a májusban esküdtett, illetve a leköszönt országgyűlési képviselők és nemzetiségi szószólók vagyonnyilatkozatai. A dokumentumokhoz csatolniuk kell a velük élő házas vagy élettársuk, valamint gyermekeik vagyonnyilatkozatát is. A dokumentumok a parlament.hu oldalon olvashatók. Májusban 1,8%-ra csökkent az éves infláció. Az élelmiszerek ára 0,5%-kal, a szolgáltatásoké pedig több mint 4%-kal nőtt, közölte a KSH. A szeszes italok, dohányáruk több mint 3%, az üzemanyagok 2%-kal drágultak. A háztartási energiáért 2, ezen belül a vezetékes gázért 7%-kal kellett kevesebbet fizetni. Társadalmi egyeztetése bocsátotta az önkormányzatok HIPA többlet befizetési kötelezettségének listáját a kormány. A pénzügyminisztérium rendelettervezete meghatározza, hogy a településeknek mennyit kell befizetniük a tavalyi iparűzési adó többlet után. Összesen 202 településnek van befizetési kötelezettsége. Ma éjfélig jelenthetik be a gazdálkodók a tavaszi fagykárokat. Az adatokat a Magyar Államkincstár elektronikus kárbejelentő felületén rögzíthetik az érintettek. Betelt a nevezési lista az idei Balaton átúszásra. Július 18-án 10.500-an vághatnak neki az 5,2 km hosszú távnak Révfülöp és Balatonboglár között. A rövidebb féltávra, valamint a szappos Balaton áthúzásra még van néhány szabad hely. Ma országszerte napos gomoly felhős idő lesz, délutántól a Dunántúl északnyugati felén és az északi középhegységben alakulhat ki elszórtan egy-egy zápor, zivatar. Több helyen megélénkül, néhol meg is erősödik a szél. A hőmérséklet napközben 29 és 34, késő este 21 és 26 fok között alakul.
Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Diósi Klári.
A folytatásban is a segítségnyújtásról lesz szó, ugyanis egyre több az allergiás és köztük a súlyosabb tüneteket mutató anafilaxiások száma. Becslések szerint úgy 40 000 vannak, akiknél valamilyen gyógyszer, rovarcsípés vagy élelmiszer anafilaxiás sokkot képes kiváltani. Mindez a nevelési oktatási intézményekben is komoly veszélyt jelent a gyerekekre nézve, ugyanis a sok akár halált is okozhat. A főszerep a megelőzésé, de nehéz, hiszen egy kisgyerektől nem várható el a tudatosság, így megkóstolhat olyan vágyott finomságot, aminek nem ismeri az összetevőit, és ez végzetes is lehet. Herceg Tibor összeállítása.
Az allergiáról sokan úgy gondolják, hogy legfeljebb kellemetlen, tüsszögést, orrfolyást vagy bőrkiütést okoz. Van azonban az allergiás reakcióknak egy olyan formája, amely percek alatt életveszélyessé válhat. Ez az anafilaxia. A tünetek néhány perc alatt jelentkezhetnek, de előfordulhat, hogy csak fél-egy órával az allergénnel való találkozás után alakulnak ki. Az orvostudomány ma egyértelműen úgy tekint rá, mint sürgősségi állapotra, amely azonnali beavatkozást igényel. A tünetek rendkívül változatosak lehetnek. Gyakori a hirtelen kialakuló csalánkiütés, a bőrpír vagy az ajkak és a szemhéjak duzzanata. Ehhez társulhat torokszorítás, rekedtség, nehéz légzés, sípoló légzés, hasi görcs, hányinger vagy hányás. Súlyosabb esetben szédülés, vérnyomásos és eszméletvesztés is bekövetkezhet. Fontos tudni, hogy nem minden anafilaxiás reakció jár bőrtünetekkel, ezért a légzési vagy keringési panaszokat is önmagukban komolyan kell venni. A leggyakoribb kiváltó okok közé tartoznak bizonyos élelmiszerek, például a földi mogyoró, a diófélék, a tej, tojás, a hal vagy a rákfélék. Emellett gyakori ok a méh vagy darás csípés, illetve egyes gyógyszerek, például bizonyos antibiotikumok vagy fájdalomcsillapítók. Ritkábban fizikai terhelés, hideghatás vagy kontrasztanyagok is kiválthatják a reakciót. A betegséggel kapcsolatban a legfontosabb a megelőzés. El kell kerülni az allergéneket. Belényi Barbara a Vendégháznál műsorában beszélgetett egy édesanyával, aki több évig élt külföldön az Egyesült Arab Emírségben. Az ottani tapasztalatairól mesélt.
Amíg itthon van az ember, addig nagyon ijesztőnek tűnik, mert semmit nem tud, meg nem ismer. De amikor már kint voltunk, akkor rájöttem, hogy talán még egyszerűbb is, mint itthon.
Tudta egyáltalán, hogy mit kell keresni? Van-e protokoll? Ismerik ezt a szót, hogy anafilaxia?
Elkezdtem nézegetni a környékbeli iskolákat, és a legnagyobb meglepetésemre gyakorlatilag az összes iskola honlapján volt valami az anafilaxiával kapcsolatban. Az iskolai dolgozók ki vannak képezve, tartanak adrenalin injekciót, diófélektől, illetve mogyorótól mentes környezetet kell biztosítani. Ez nem törvényi előírás, ez inkább egy ilyen best practice, tehát a legjobb megoldások, amiket magukkal hoztak. Általában brit és amerikai iskolákról beszélünk, ami ezekben az országokban megtalálható, és ez magában rejti azt is, hogy van iskolai ápoló.
Magyarországon is egyre több ember él ismert súlyos allergiával. A szakemberek arra is felhívják a figyelmet, hogy a családtagoknak, pedagógusoknak, sportedzőknek és a közeli munkatársaknak is érdemes tudniuk, ha valaki súlyos allergiával él. Ez gyors felismerést és időben beadott adrenalint jelenthet, ami szó szerint életet menthet. Sajnos ebben még van hova fejlődnünk.
Itthon ez gyakorlatilag a jó indulatán is múlik a többi szülőnek, illetve az iskolának is. Tehát el kellett magyarázni, hogy mi ez az egész, miért van szükségünk segítségre, mik történhetnek, be kellett vonni a szülőket, el kellett magyarázni, bízni kellett benne, hogy együtt fognak működni, hiszen ez nem egy olyan dolog, ami ki lenne írva az iskola honlapra itthon, hogy ne hozzá be földi magyarót, mindent a nulláról kellett kezdeni.
Az anafilaxián átesett betegek kivizsgálása azért is fontos, mert a kiváltó okok azonosításával sok esetben megelőzhető az újabb rosszullét. A betegség tehát ritka, de nagyon komoly állapot. Nem szabad pánikba esni, de félvárról sem lehet venni. Minél többen ismerik a tüneteket, és minél többen tudják, hogy ilyenkor az idő a legfontosabb tényező, annál nagyobb az esély arra, hogy egy súlyos allergiás reakció tragédia helyett sikeres gyógyulással végződjön.
És az lenne a jó, ha mindenki felkészülten tudna reagálni, amikor anafilaxiás érintettel vagy épp rohammal találkozik. Az Allergénius Egyesület alapítóinak éppen ez a célja, ezért rendszeresen tartanak erről képzéseket. Mi is egy ilyen alkalommal találkoztunk egyik kollégánkkal, aki elmondta, hogy náluk családi érintettségről van szó. Itt van a stúdióban Rab Edit, az Allergénius Egyesület alapítója, vezetője és testvére Rab Ferenc, aki televíziós kollégánk, és tegeződni fogunk pont a régi ismerettség kapcsán. Köszöntelek benneteket szeretettel. Edit, kezdjük a személyes történettel, hiszen maga az egyesület is annak hatására jött létre. Hogyan kezdődött ez? Ez már kiderült számomra, hogy a fiadnál.
Igen, a kisebbik fiam, aki másfél éves korában földi mogyorós kölesgolyót fogyasztott, és szinte perceken belül, 3-4 percen belül már látható volt, hogy dagad a szája, hogy köhög, hogy nehezen veszi a levegőt, és majd később derült ki, hogy tesszerte, teljesen tiszta csalánkiütéses volt, és eléggé súlyosnak látszódott ugye a helyzet, hogy a nehéz légzés is kialakult. Úgyhogy rögtön gondoltam, hogy itt valami allergiáról lehet szó, bár előtte nem tapasztaltunk még ilyet, illetve annyit, hogy ilyen tesszerte volt a kiütései csecsemőkorában is időnként, szoptatás után, illetve amikor már hozzátápláltunk, de olyan nagyon agresszív tüneteket nem találtunk. Ez volt talán a szerencsénk, hogy úgymond ez volt az első olyan komoly eset, és ebből még vissza tudtuk fordítani kis segítséggel, de ugye mondták az orvosok, ugye utána elkezdték kivizsgálni, nagyon sok mindenre volt allergiás abban az időszakban, szerencsére utána egyre többet kinőtt, de a mogyoró, földi mogyoró ez megmaradt, most már 16 éves lesz, úgyhogy ezzel élünk így az egész család, az egész háztartásban úgy figyelünk úgy az élelmiszerekre, meg minden, ami bekerül a háztartásban, hogy ne kerüljön semmi mogyoró vagy földi mogyorós dolog a háztartásban.
De ez nehéz hogy... egyébként, mert még tartani is úgy kell, akár kamrában, szekrényben a dolgokat, vagy akár, vagy nem, hát is, nem is kerül be, persze, csak már annyi élelmiszerre rá van írva, hogy nyomokban ezt, azt, amaz tartalmaz, lehet, hogy még erre is kell figyelni. Feri, ugye a te keresztfiadról van szó, itt Patrik esetében, és ez tényleg bármikor, bárkinél, bármire kialakulhat?
Igen, ezt mindig hangsúlyozzuk egyébként a képzéseken, az oktatásokon is, mert ugye, hogyha valakinek nincsen a családi érintettségében, vagy az ismeretségi körében nincsen ilyen vagy hasonló eset, akkor hajlamosak az emberek ezt elbagatelizálni, ezt a kérdést. Mert csak azért is, mert ott van a jól ismert, vagy mindenki által ismert pollenallergia, és akkor ugye tudják, hogy bár az kellemetlen, meg hát az életminőséget nyilván rontja, de tudják, hogy nem halálos, hát könnyezik, ugye minden egybefolyik, és azt gondolják, hogy ez is körülbelül ezzel legyen értékű, és nagyon nehéz azt az üzenetet átvinni az embereknek, hogy itt egy súlyos, akár tragikus kimenetelű betegségről van szó, amit tartós, és nagyon oda kell figyelni. És nem csak az, hogy otthon nem tart például az ember mogyorót, vagy ilyesmit, hanem együtt voltunk nyaralni, és az én gyerekeim akkor rohantak, és akkor a benzinkúton, amikor megálltunk, akkor ugye elkezdtek ott mazsolázni a csokoládék között. Hát azt az arcot látni kellett volna, amikor vissza lettek fordítva, hogy ja, mogyoró. Mert hogy ugye ők a mi hétköznapokban ebben nincsenek benne, és rengeteg ilyen szituáció van, amikor az embernek ott esik le a tantusz, hogy ja, de van köztünk egy anafilaxiás.
Mindjárt nézzük is a hétköznapokat, meg hogy azért ez mennyire egy tudatosságot igényel az érintettől, meg a családtól, meg hogy bízni benne, amikor már elengedi az ember. De ugye feltettem ezt a kérdést, hogy bármikor, bárkinek, igen, hogy mondjuk 78 évesen is elő tud jönni? Mert ez egy nagyon érdekes dolog. Azt hiszi az ember, hát felnőttem, akkor velem már hogy történne ilyen?
Abszolút így van. Olyannyira, hogy hát ugye, ahogy gyűjtjük az egyesületi tagokat, illetve jelentkeznek maguktól, mert jönnek információért. Van például egy most már több, de akkor 90 éves méhész bácsink, aki a méhcsípésre lett allergiás. Hát nagyon komoly munka volt erről meggyőzni, nem is nekünk, hanem az orvosoknak, mert nehezen hitte el, hát egész életében méhek csipkedték.
Szóval a hétköznapok, Edit, az, hogy vigyázni erre. Ő ebbe most már tudatosan belenőtt, és tudja természetesen, de azért egyszer, amikor úgy iskolába elmegy, nincs ott az ember, nem fogja a kezét, meg hogy egyáltalán szorongó lett ő ettől, hogy bármikor bármi történhet?
Az a tapasztalatunk, hogy ezek a gyerekek nagyon gyorsan megtanulják, hogy mit lehet enni, miben nyúlhatnak bele, vagy nem nyúlhatnak bele közösségi ételbe, ugye mások ételébe, és nem is kívánják, úgymond meg. Tehát szerencsénk volt, a Patrik például bölcsödés volt, és már ott a gondozónők nagyon szépen megtanították, hogy nem nyúlhat bele más ételébe. De ugyanakkor a közösségi életben, amikor farsang van, meg különböző buli van, anyák napja, egyebek, ugye hoznak be a többiek, nagyon fontos az edukáció, a többi szülőnek is elmagyarázni, hogy miért nem hozhatnak ők sem be a saját gyerekeiknek, hiszen az, ha a légtérbe kerül, is veszélyes lehet, meg ugye, hogyha belenyúl, meg a kenés saját szájába vesz utána a kezét, és így ő is hozzájut ahhoz az allergénhez, amit ő elvileg ő meg sem enne. Nem nyúlna hozzá, tehát már a bölcsödében nagyon megtanulják ezek a gyerekek, és mindenhol meg kellett vívni a kis harcunkat, amikor az óvodába ment, ott a pedagógusokkal, az ottani szülőkkel, majd az iskolába ugyanígy, de ugyanakkor azért szerencsére egyre többen tudják ezt, és egyre jobban figyelnek. Viszont ettől függetlenül hiába próbálnak ugye biztonságos környezetet biztosítani, azt a gyerekek is tudják, vagy akik együtt élnek ezzel, akár ugye felnőttek is, hogy teljesen kiküszöbölni nem lehet, nem is ez a célunk, csak hogy minimalizáljuk a lehetőségét, hogy hozzájusson, és bizony ezek az egyenek gyerekek nagyon szorongóak, és ezt próbáljuk úgy, hogy nem táplálunk beléjük betegségtudatot, csak az, hogy nagyon figyeljenek. És több alkalommal is volt például egy zeneiskolai sztori is volt, hogy utána volt egy záró rendezvény, ahol nutellás palacsintát szolgáltak fel a többieknek, hát mi menjünk ki az udvar, az első palacsintát ő kapta, míg még nem került elő a nutella, mert az kihagyhatatlan volt a többiek számára, és akkor utána meg is ette a gyerekem az udvaron, és akkor ment be, hogy kezet mosson, és akkor így feltett kézzel jött vissza, hogy de anya, csap is tiszta nutellás. Tehát én nem is gondoltam, hogy beküldöm például kezet mosni, vagy egy szalvétát nem vesz fel a földről, amikor egy ilyen buli alkalmával, mert hát ami van, a többiek azzal törölték meg a szájukat.
Az egy kicsit felhúztam a szemöldököm, amikor azt mondtad, hogy a levegőben is ott lehet, de hát akkor tényleg sehol nincsen biztonságban.
Így van, tehát allergénről beszélünk, és hát ugye ez mikroszkopikus méretű, tehát nagyon picike, és közvetve is át lehet adni. Tehát azt viszonylag egy allergiás nagyon hamar megtanulja, hogy mit nem ehet, meg hogy elolvassa az összetevőket. A probléma az, hogy nem tudja, hogy előtte ki mivel érintkezett, mihez nyúlt hozzá, utána gondoljunk belőle, hogy például a gyerekek esetében micsoda kockázatokat rejt egy egyszerű játszótéri mászóka. Tehát tényleg evett valami csokit, hát azért láttunk már olyat, aki hallott olyanról, aki ugye egy gyerek nem mosott rendesen kezet, és akkor utána rajta mered egy mikroszkopikus mennyiség, megfogja, utána megfogja a másik gyerek, és kész is a baj. Ezért mondja Edith, hogy minimalizálni tudjuk a kockázatát az anafilaxiás rohamnak, teljesen kizárni nem.
Nem lehet, így van, és ilyen szempontból megelőzni sem lehet, amikor ez úgy felvetődik az emberben ez a kérdés, csak bizonyos óvintézkedéseket meg tud tenni.
Hát az alapos takarítás, igen. Szoktam mondani, mert ugye a Covid-nál jöttek ezek a csodaszeres ilyen fújókák, ami ugye, de hát ez egy mechanikus tisztítást igényel, ez tulajdonképpen a takarításnak a szebb kifejezése. Tehát ezt meg mechanikusan mindent le kell takarítani, bármi, amivel érintkezhetett az adott allergén.
Akár Patrik, meg bárki, aki érintett, akkor mondjuk elindul az iskolába, és akkor mindig van a táskájában egy bizonyos
adrenalin autóinjektor, egy kis táska, úgy hívjuk, egy életmentő kis táska, amit bárhova megy, magával viszi, illetve volt egy olyan intézmény is, ahova hatalmas udvar járt hozzá, például akkor mondjuk mondtuk, hogy oda is vigye le magával, hiszen akár egy sporteszközt is, hogy a gyerekek ott tesznek az udvaron, megfogja a tollasütőt, vagy a pingpongütőt maszatos kézzel, és Patrik mondjuk pont utána abba belenyúl, akkor ugyanúgy ott is lehet egy roham, és nem biztos, hogy 5 perc alatt megjárja a segítő tanár vagy másik gyerek a kis táskájával az utat. Tehát olyankor le is vitte mondjuk magával az udvarra, vagy most nagyon időszerű az osztálykirándulások ilyen esetekben is mindig vigyék magukkal. Úgyhogy először nagy segítségek voltak a pedagógusok, akikkel megbeszéltük, hogy mindig figyelnek erre, hát most már a Patriknak kell magának erre figyelni.
Mindjárt ez egy fontos dolog, hogy az iskolákban van-e, a pedagógusok tudják-e, hogy ilyenkor mi a teendő, de még maradva Patriknál, hogy tényleg bármilyen helyzetben jöhet ez, akkor milyen gyakori ez nála? Persze ez változó, de hogy...
Kisebb tünetek voltak esetleg, hogy kicsit dagadt a szája, de ezzel azért még nem kellett kórházba rohanjunk. Ugye ezt most már azért úgy mérlegelni is tudjuk, és nagyon nagy figyelemmel sose hagyjuk utána órákig magára, meg mindig tényleg nagyon figyelünk, kikészítve az adrenalintáska a mellé a székre vagy az asztalra, és figyeljük. De például 14 éves koráig egyszer sem futottunk bele komolyabba, majd akkor december eljött így a sütögetés ünnepek, és mindenféle konyhai helyzetek, és 2 héten belül 2-szer mentünk vele kórházba emiatt.
Szóval az iskolák felé, mert ugye az is a cél, akár az egyesületnek, hogy valóban minden, akár oktatási nevelési intézményben legyen hasonló segítség.
Az első nagyon komoly feladat az egyesületnek 10 évre visszatekintve, az igazából az érzékenyítés volt, tehát amiről az elején is beszéltem, hogy egyáltalán vegyék komolyan az emberek, ne bagatelizálják. Utána jött az edukáció, és hát ebben nagyon komoly munkát tett bele az egyesület. Meg is kerestük az illetékes minisztériumot, és akkor segítséget nyújtottak az oktatások megszervezésében. Úgyhogy eljutottunk oda, hogy a pedagógusok azok most már nagyon együttműködőek, és most már egyre inkább a szülők is, és ahogy Edith mondta, egyre szélesebb körben ismert a probléma, és ami nekünk nagyon fontos, hogy a kialakított protokollt, amit majd itt is igyekszünk ismertetni, hogy a kialakított, egyébként nagyon egyszerű és gyors, de nagyon fontos protokoll, minél többen, minél szélesebb körben a társadalom tisztában legyen.
Na akkor mi ez a protokoll?
Ugye ennek az a lényege, kevés olyan első segélynyújtó protokollról beszélünk, kevés olyan van, ami valaminek a segítség nyújtásával kezdődik, és utána hívunk mentőt, de ez ilyen. Tehát, hogy az Edith mondta, hogy ez az adrenalint tartalmazó autóinjektor, ez mindig legyen kéznél, és ez legyen használható. Ezt nagyon fontos a tünetek felismerésekor azonnal beadni, és akkor utána értesíteni a mentőt. Ez a leegyszerűsített feladat. Nyilván azzal kezdődik, hogy ezt sokszor elmondják sok más vészhelyzettel kapcsolatban is, hogy vegyük észre a másik embert, hogy baj van vele, hogy rosszul van. Tehát, hogy hajlamosak vagyunk elsétálni egymás mellett, előbb kiposztolni az Instagramra sem, mint oda menni és segítséget nyújtani. Tehát vegyük észre a tüneteket, majd gondolom a tünetekről úgy is beszélünk, vegyük észre a tüneteket, hozzuk nyugalmi helyzetbe, tehát, hogy nem állva lássuk el, hanem egy ilyen félülő vagy fekvő helyzetbe, előkapjuk az adrenalin autóinjektort, beadjuk neki, és hívjuk a mentőt.
Tehát
és ami
először
nagyon fontos,
beadjuk, és utána hívjuk
a mentőt, és nagyon fontos, mert egyébként az adrenalintól baromi jól lehet lenni, ejtőernyősök, búvárok tudják. Tehát ő rögtön hirtelen felpörög, mint a villanyúra télen, de az a helyzet, hogy ezek ilyen újra és újra jelentkezhető rohamok, tehát nagyon fontos, hogy utána figyeljük a beteg változását, állapotváltozását, és esetlegesen a második autoadrenalin injektort is be kell adni a mentő kiérkezéséig egy ilyen 5-10 percen belül.
Nem egy, akkor, hanem 2 náluk. Általában kell.
Igen.
Írják itt a hallgatók, hogy beszéljünk okokról és tünetekről mindenképpen, és ugye amikor leültünk beszélgetni, akkor én mondtam, hogy ugye ez élelmiszer, ezt egy rovarcsípés, gyógyszer is előidézheti, és még akár valamilyen anyagra is lehetünk.
Van ilyen, nyilván ritkább, mint mondjuk a magyaróallergia, de például nagyon gyakori a latex, vagyis a gumiallergia, tehát hogy, és ugye hát élelmiszeripari, meg építőipari, tehát hétköznapi anyagról beszélünk, hogy körülöttünk nem is gondolnánk, hogy valami nem konkrétan gumiból van, de tartalmazza annak azt a bizonyos szerkezeti elemét. Tehát vannak ilyenek, igen, de általában élelmiszer és rovarcsípés, vagy gyógyszer.
Fontos tehát, hogy a tüneteket is említsük, írja egy hallgató, hogy mi van, ha esetleg valaki túlreagálja és nem allergiás tünetei vannak, mégis beadja magának az injekciót, ebből lehet-e baj, ehhez valóban kapcsolódik az, hogy egyáltalán milyen tüneteket lássunk.
Azt szoktuk mondani, hogy vannak a súlyos meg a kevésbé súlyos tünetek. Edith ilyen szempontból talán a Patriknál jelentkező tünet együttesek miatt többet tud erről mondani, hogy mik azok, amik kevésbé súlyos tüneteknek tekintünk, de van 3 olyan nagyon súlyos tünet, ami önmagában is elegendő ahhoz, hogy kivont epipennel roncsunk rá.
Edith?
Igen, maga, hogyha a légzőszervi tünete van, tehát fuldokol, nagyon köhög, illetve erősen hány, mondjuk egy ételfogyasztása vagy a gyanúja, amikor megvan, hogy valamire allergiást, már tudjuk, hogy közelébe került, hogy megcsípte a darázs, ez is okozhat, tehát bélrendszeri problémát, de a nagyon feldagad ödém, második esetleg az arca, tehát ezek mind olyan tünetek, ami nagyon látványos, és már egy tünet is elég ebből. Még a kisebb tünetek, amikor csak egy-egy csalánkiütés megjelenik, kicsit viszket, kicsit köhétsel, de úgy egyébként teljesen jól van, akkor igazából azt szoktuk mondani, hogy kettő kisebb tünet kell ahhoz, hogy az adrenalint beadjuk. Viszont fontos elmondanom, hogy nem követünk el hibát akkor, ha már mondjuk ennél beadjuk, mert megjedünk, vagy nem vagyunk benne biztosak, hogy allergiás, de azt gondoljuk, és akkor adjuk be az adrenalint inkább, mert nem fog semmi olyan maradandó károsodást okozni. Viszont, hogyha tényleg allergiás, ez az egy, ami az életét megmentheti, és az idő az itt most nagy úr.
Tehát, és mennyi ez az idő? Egy 5-10 percre gondoljunk? Mennyi ez a határ, amíg azért tényleg hát ez a tragédia is ki tud alakulni?
Én fiamnál nekem az a tapasztalatom, hogyha már a szájához érinti, elkezd akadni a szája, tehát ezért ez elég gyors. És pár percen belül már akkor köhög, és rosszul van.
Azt mindenképp tisztázni kell, hogy az, ami a súlyos tragédiához vezethet, az alapvetően nem a fulladás. Tehát ödémásodott állapotokról beszélünk, bedagad a szem, a nyálkahártya, a torok nagyon jellemző. Ugye, hogyha gyanús, akkor nézzünk be, felnőtt vagy gyerek, mindegy, nézzünk be a torkába, hogy ödémásodik-e a torka, szűkül-e a légcsöve, és de nem megfullad, hanem a keringése omlik össze. Tehát ugye az történik, hogy nagyon leesik a vérnyomás, ettől szapora lesz a pulzusa, mert kitágulnak az erek, és ez az allergiás reakció, ez az anafilaxiás roham, ez tulajdonképpen egy immunrendszeri probléma, tehát hogy az immunrendszernek egy ilyen túlműködése, ami nagyon gyorsan önmagát gerjeszti, és végül a keringés összeomlásához vezet. Tehát ezt az állapotot kell megelőzni mindenképp, ehhez kell az adrenalin. Az adrenalin egyébként az jó, van a mellékvese termeli egy hormon, tehát nyilván mindenre van ellenjavallat, tehát itt is rá van írva a dobozára, hogy ismert nagyon súlyos szívbetegség esetén kevésbé javallott. Ilyenkor azt szoktuk mondani a protokoll szerint, hogy ha kételjeink vannak, akkor mégiscsak hívjuk fel a mentőt, és konzultáljuk meg vele, mielőtt beadjuk.
Ugye képzéseket is tartodok, itt az MTVA-ban is volt, ahol egyrészt megtanítjátok azt, hogy hogyan ismerjük fel, tehát hogy milyen tüneteket ismerünk fel, meg valószínű ennek az egésznek a használatát is, ennek az adrenalin betadásnak a használatát, minél több helyre jussatok el, de egy picit visszacsatolva az iskolához, lehet abban elérni eredményt, vagy lehetett, hogy a közétkeztetésben is figyeljenek erre?
Igen, nagyon nagy szerencsénk volt, mert nyitott fülekre találtunk a közétkeztetés terén is, és a programunkkal sikerült azt elérni, hogy most már a normál étkezésben, nem csak a diétás étkezésben, amit a gyerekek kapnak, hanem a normál étkezésből is kivonták a dióféléket, és így azért még nagyobb biztonságban vannak az arra allergiás gyerekek, és nem csak arra kell gondolni itt, akik már diagnosztizálva vannak és bent étkeznek a közintézményekben, hanem ugye a kisgyerekek, akik még soha nem ettek esetleg otthon pisztáciát, kesúdiót, mert mondjuk nem teheti meg a család, vagy nem szereti, viszont ezekben az intézményekben, akár az ételben, akár az, hogy a gyerekek behozták megkóstolni uzsona után, mert ugye nagyon reformétkezésben élünk most így az intézményekben, és ott találkozik először. Fontos kihangsúlyozni, hogy az anafilaxiás reakciók nem az első találkozáskor mutatja meg magát, hanem legalább kétszer vagy többször kell találkozzon az allergénnel a szervezet, mire kialakul ez az ellenanyag, ami utána túlreagál.
Sokan mondják, hogy máskor is csípett már meg a mély, meg máskor is evett már a gyerek, vagy ettem már magyarod, de általában a súlyos rohamok a második, vagy a harmadik alkalommal jönnek elő.
De akkor ez egy speciális allergiavizsgálattal kimutatható?
Többféle van, az egészen hagyományos prick-tesztől az IgE vérvételen át a molekuláris vizsgálatokig, ezek egyre pontosabbak. Érdemes egy hagyományos TB támogatott vizsgálattal kezdeni, és hogyha az bejelez, akkor utána az életkor előre haladtával, vagy a tapasztalatszerzéssel komolyabb vizsgálatokra elmenni.
Mindenképp érdemes szakorvoshoz elmenni már az első tüneteknél, és akkor így kivizsgálásra kerül, és kapnak megfelelő tanácsot, mert az sem jó, hogyha mindentől tiltjuk a gyerekeket, illetve minél később találkozna az allergénnel. Most nagyon fontos a mostani protokoll szerint, hogy már akár 4-6 hónapos csecsemőknek is adnak minimális allergént, csak is orvosi utasítással, védőnői tanácsadással kezdik bevezetni, mert azt tapasztalják, hogy akkor egyre kevesebb allergiás felnőtt válik belőlük.
Örökölhetjük?
Sőt, brit kutatók, ugye ők ráadásul mindenhez is értenek. 2014-es vizsgálatokat néztünk, és ők azt mondták, hogy két allergiás szülő érintettség esetén a gyereknek 60% esélye van az öröklésre, tehát örökölhető a hajlam, igen.
Hát akkor szülőként és pedagógusként is figyeljünk, résen legyünk, ott legyünk. Szerintem ez egy nagyon fontos dolog, amiről beszélgettünk, és reméljük, hogy a táborokban is biztonságban lesznek a nyáron a gyerekek, és nem okoz bajt. Rab Edittel és Rab Ferenccel beszélgettünk az anafilaxiás sokról, a tünetekről, és arról, hogy mit tegyünk egy ilyen helyzetben.
Köszönjük szépen!
Köszönjük.
Soká 10 óra lesz, és folytatódik természetesen a délelőtt, de előtte jöjjön akkor a második óra tartalma, hogy miről is hallhatnak még a mai műsorunkban. Az Európai Unióban jelenleg komoly fogyasztóvédelmi jogok illetik meg a légiutasokat, ám most olyan szabályváltozások is napirenden vannak, amelyek sokak szerint gyengíthetik ezt a védelmet. De szólunk arról is, hogy az élet egyik legnehezebb helyzete, amikor egy szülő gondozásra szorul, de a gyermeke a saját élethelyzetéből adódóan nem tud ebben segíteni. Hogyan kezeljük ezt a helyzetet méltósággal és szeretettel? Erről szól majd az összeállításunk 10:30 után. We'll be right back.
Kossuth Rádió szolgáltató magazinja.
Tíz óra van, krónikával folytatódik a délelőtt, a stúdióban Bordi András és Ciprusz Éva.
Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
Jó napot kívánunk, főbb híreink először röviden.
Újra ülésezik az országgyűlés.
Átfogó országos feltárást szorgalmaz az aszbeszt szennyezés ügyében a Greenpeace.
Napközben országszerte sok napsütés várható, 29 és 34 fok közötti hőmérséklettel.
Következnek a részletek, a szerkesztő Pozsár Róbert. A gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról, gazdasági reklámok szabályozásáról, valamint egyes beruházási szabályok módosításáról is tárgyal ma az országgyűlés.
A képviselők megvitatják a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetéséről szóló törvényjavaslatot is. A hivatalt az indoklás szerint azért szüntetnék meg, mert a kormány szerint a szervezet tényleges közfeladatot nem lát el, létrehozásának valódi célja az volt, hogy politikai célból nyomást gyakoroljon az állampolgárokra, illetve egyes szervezetekre, sajtótermékekre. Az ülés 9 órakor napi rend előtti felszólalásokkal kezdődött.
A kormány várhatóan ma, de legkésőbb még a héten benyújtja az országgyűlésnek az átláthatósági és korrupció ellenes törvényjavaslat csomagot, amely az uniós források megszerzéséhez szükséges jogszabálymódosításokat is tartalmazza.
Az egyik legfontosabb befagyasztott uniós forrás a helyreállítási alapból érkező pénz, amely még a koronavírus járvány okozta gazdasági problémákra adott támogatás, és amelynek felszabadítását feltételekhez köti az Európai Bizottság. Ebből hazánk 10,4 milliárd eurót kapna, mondta az Európa Stratégiai Kutatóintézet kutatója. Tarackközi Anna hozzátette, a csomag vissza nem térítendő támogatásból és hitelből áll. Az ehhez kapcsolódó beruházásokat augusztus végéig meg kell valósítani.
Ahhoz, hogy egyáltalán kifizetésre kerüljön bármilyen már megvalósult beruházás, először a szupermérföldköveket kell kipipálni. Ez az, amire szolgál most ez a törvénycsomag. A 27 szupermérföldkő egy része már teljesült az előző kormány alatt is. Hét fő csoportra oszható az, hogy pontosan minek kell teljesülnie. A politikai vagyonnyilatkozatok kérdése, az integritási hatóság jogosítványainak a kérdése, átláthatósági javaslatok, európai ügyészséghez való csatlakozás, a közéleti vagyonkezelő alapítványoknak a kérdései, ezek a témák, amikben nem sikerült korábban egyetértésre jutni a magyar kormánynak és az Európai Bizottságnak, ezeket kívánja most ez a törvénycsomag megoldani.
Az alaptörvény sérülékenységére hívta fel a figyelmet Hak Péter, az ELTE emeritus professzora. A jogtudós azzal kapcsolatban beszélt erről, hogy a kormány az alaptörvény módosítását tervezi, amennyiben Súlyog Tamás köztársasági elnök és 8 közjogi vezető nem mond le.
Hak Péter a Kossuth Rádióban emlékeztetett, az alaptörvényt az emeli ki a többi jogszabály sorából, hogy az elfogadásához, módosításához a képviselők kétharmados többségének szavazatára van szükség az országgyűlésben.
Az elmúlt 5 választáson a választási rendszer következtében olyan eredmények születtek, hogy az elmúlt 5 választásból 5-ször volt kétharmados többség, tehát tulajdonképpen igazából csak a többség önmérséklete az, ami az alaptörvényt védelmezné, ha gyakorolna ilyen önmérsékletet. Ugye az elmúlt 16 évben sok probléma volt ezzel kapcsolatban, tehát romlott az alkotmányosság színvonala.
Gyakran megalázó a tanárok jelenlegi teljesítményértékelő rendszere, amelyet sokszor visszaélésszerűen alkalmaznak a vezetők. Ezért az értékelés átalakítását kérte a gyermek- és oktatásügyi minisztertől a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete.
Nagy Erzsébet ügyvivő a Kossuth Rádiónak azt mondta, sokszor az oktatók szakmai rátermettségét is megkérdőjelezte a pontozásos rendszer, amelynek eredményét akár intézményen belül is eltérő bérezéssel jutalmazták, ez pedig feszültséget okozott. Nagy Erzsébet hangsúlyozta, szükséges a plusz munka elismerése, de objektív és átlátható szempontok alapján.
Mi mindig azt értük, hogy ha plusz munka van, akkor ezt rendkívüli munkavégzésként, vagy rendkívüli munkaidőben végzett munkaként ki kellene fizetni. Az nem a teljesítményértékelésnek a része alapvetően, hogyha tényleg teljesítményben gondolkodunk, akkor ott nagyon fontos, hogy valamiféle objektíven mérhető szempontok alapján történjen ez, és semmiképpen sem olyan jellegű értékelés legyen, hogy hát szerintem így, szerintem meg úgy dolgozik az adott kolléga. Nagyon sokszor ezzel hosszú évtizedek múlva derül ki, hogy az adott kollégának a tényleges teljesítménye hogy alakult.
Jövő évtől újra elérhető lesz a kibővített kata. A kisadózó vállalkozások tételes adóját csaknem 500 ezer vállalkozás használta régen, mondta a Matthias Corvinus Kollégium gazdaságpolitikai műhelyének vezetője.
Sebestyén Géza hozzátette, a kormány úgy akarja visszavezetni az újra gondolt adózási formát, hogy megszűnjenek a kiskapuk. A szakértő felhívta a figyelmet arra, hogy a kedvező adózás mellett kevés adminisztratív kötelezettséget jelentett a kata, és ezt nem csak a kisvállalkozások használták ki.
Nagyon fontos lesz majd a katának a megváltoztatásánál is, hogy ne arra ösztönözze a feleket, a munkaadót és a munkavállalót, hogy kikerüljék a munkaszerződést egy kataszerződéssel, hanem tényleg azokat a helyzeteket rendezze majd le, ahol valóban ténylegesen vállalkozói foglalkoztatás vagy vállalkozói munkavégzés zajlik, ezeknél az adózást és az adminisztratív terheket valóban le tudja csökkenteni.
Májusban 1,8%-ra mérséklődött az éves infláció. Az élelmiszerek ára 0,5%-kal, a szolgáltatásoké több mint 4%-kal nőtt, közölte a KSH.
A szeszes italok, dohányáruk több mint 3, az üzemanyagok 2%-kal drágultak. A háztartási energiáért 2, ezen belül a vezetékes gázért 7%-kal kellett kevesebbet fizetni.
A vegyipari szakszervezetek szövetsége szerint az akkumulátoripar továbbra is fontos szerepet tölt be az autógyártás területén.
A szervezet elnöke a Kossuth Rádióban azt mondta, ezt figyelembe véve érdemes átvilágítani az érintett cégeket és megvizsgálni az államilag támogatott projektek hasznát, így kialakítani az ágazati stratégiát. A kormány szigorúbb szabályozást ígér a szektorban. Székely Tamás hangsúlyozta, itthon az érintett üzemekben több mint 30 ezeren dolgoznak, így a gyárak bezárására nem kerülhet sor.
A Magyarországra érkező akkumulátorgyárak tekintetében számos olyan probléma van, amit az előző kormány vagy a szőnyeg alá sötört, vagy nem is akart vele foglalkozni. Ebből a szempontból fontos az, hogy az új kormányzat teljesen más megvilágításba helyezi ezeknek az akkumulátorgyáraknak a jövőjét, illetve a működését. Nagyon helyesnek tartom azt, hogy a most már működő, illetve a jövőben működni szándékozó cégeknek teljes átvilágítás megtörténik, de nem csak környezetvédelmi szempontból ezeket az átvizsgálásokat megtartani, hanem elsősorban munkavédelmi és munkaegészségügyi szempontokat is figyelembe kell venni.
Átfogó országos feltárást szorgalmaz az aszbeszt szennyezés ügyében a Greenpeace. A szervezet vegyi anyag szakértője a Kossuth Rádió reggeli műsorában felhívta a figyelmet, több százezer tonnányi azbeszt tartalmú kőzet kerülhetett Magyarországra az elmúlt években.
Simon Gergely azt mondta, a probléma megoldása összetett folyamat. A legfontosabb azt kideríteni, hogy hol vannak az országban ilyen kővel borított utak, és azokat megfelelően mentesíteni kell minél előbb.
Az osztrák felelősségnek a folgatása szerintünk egyértelmű feladat, hiszen itt hihetetlen nagy kártérítési igény lesz, és kell, hogy legyen szerintem magyar részről, ami akkor tud érvényesülni, hogyha elég egyértelmű bizonyítékokat mutatunk be arra, hogy a osztrák hatóságoknak igenis volt tudomása róla, és mégis engedték ezt a folyamatot. Egyébként ezzel kapcsolatban a Greenpeace a érintett vezetőknek, önkormányzati vezetőknek, polgármestereknek el is küldött egy bizonyítékcsomagot, amiben bemutatjuk, hogy 2011 óta már volt a osztrák hatóságoknak tudomásáról a szennyezésről.
A közhasználatú fürdőkre vonatkozó 2024 óta hatályos szabályozás felülvizsgálata és átalakítása az egyik legfontosabb célja. A Magyar Fürdőszövetség részben megújult vezetőségének, mondta a szövetség főtitkára.
Balogh Zoltán közölte, programjukban kiemelt figyelmet fordítanak a gyógyvizes medencék fenntartására, a gyógyvizek forgatására és vegyszeres kezelésére.
Ha ezeket a vizeket elkezdjük vegyszerezni, akkor nem mondjuk azt, hogy biztosan fogja károsítani, de több víz esetében, több összetételű víz esetében károsíthatja. A határidők módosítását azért kérjük, hogy minden vizet be tudjunk vizsgálni, hiszen egyedi ez a Kárpát-medencei víz, de nem egységes, hanem ahány fürdő annyi összetétel, mind ásványi anyagában, mind szerves anyagában tekintve, és ezért azzal a vegyszerrel, ami egyébként itt nem hidrogén alapú, hanem hidrogénperoxid alapú vegyszer, amivel a gyógyvizeket tudjuk vegyszerezni, befolyásolhatja. Ha már csak ránézünk a vízre, teljesen más lesz az állaga, a kinézete, illata, nem lesz az a gyógyvizes illat. Ezáltal az a komplex hatás, ami a gyógyvízből adódik, már az egyik elemét elveszíti.
Jellemzően szakácsból és felszolgálóból van hiány a nyári csúcs szezon előtt a Balatonon. A térség turizmusa azonban a rövid, 3-4 napos nyitvatartással és a hétköznapokban kieső forgalommal is küzd, mondta a Magyarországi Szállodák és Éttermek Szövetségének tiszteletbeli elnöke a Kossuth Rádióban.
Flesch Tamás hozzátette, egyre nagyobb a munkavállalók bérigénye, ez pedig az árakra is hatással van. Ahhoz, hogy foglalkoztatási szempontból is fenntartatóbb legyen a térség, fontos lenne meghosszabbítani a szezont, már csak azért is, mert az elmúlt években jelentősen javult a balatoni vendéglátás minősége, emelte ki a szakember.
A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége készített egy kutatást, összehasonlítva Horvátországgal, a szezon elején mindig elkezdődik, hogy mi drágább, mi olcsóbb. Összehasonlítottuk 4 csillagos horvátországi szállodákkal, mondjuk egy balatoni 4 csillagos, és azt látni, hogy most jelen pillanatban Magyarországon 4 csillagos szállodában, Balatonon olcsóbban lehet nyaralni, mint Horvátországban. Tudom, ilyenkor jön mindig, de az tenger, meg jó idő van, tehát mindig van érv és ellenérv, de összességében a Balaton szerintünk változatlanul egy nagyon kiváló helyszín, nem csak a nyaralásokra, hanem egy őszi pihenés, vagy egy tavaszi pihenésre is.
Betelt a nevezési lista az idei Balaton átúszásra.
Július 18-án 10.500-an vághatnak neki az 5,2 kilométeres távnak, Révfülöp és Balatonboglár között. A rövidebb féltávra, valamint a szápos Balaton áthúzásra még van néhány szabad hely, de ezeknél is már 95%-os a telítettség, közölték a szervezők.
Autós percek.
Fővárosi információk következnek.
A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Népfürdő utcában, a Dráva utca felé az Árpád híd után. Torlódásra kell készülni. Tart a felújítás a 13. kerületben a Madarász Viktor utcában. Mára lezárták a Faludi utca és a Gyöngyösi utca közötti szakaszt. Az első kerületben a Mikó utcát egyirányosították a Pauler utcától a Krisztina körútig gázvezeték javítása miatt. Farkas Renát, a BKK Info.
Az Útinform tájékoztatása szerint az erős forgalom miatt szakaszosan torlódik a forgalom az M1-es autópályán, a Budapest felé vezető oldalon Bicske és Biatorbágy között. Az M51-es autóúton az M5-ös felé az autópálya csomópontjához közel egy kis tehergépkocsi a szalagkorlátnak ütközött. A 27-es kilométernél a külső sávot lezárták. Felborult egy autó a 834-es főúton, a Pápa és Nyárád közötti szakaszon. A 4-es kilométernél félpályás korlátozás érvényes.
Időjárás jelentés.
Szinte mindenütt derült az ég, csak az északi és középső tájakon vannak helyenként fátyol felhők. Napközben országszerte sok napsütés várható, délután főként a Kisalföldön, valamint az északi középhegységben lehetnek elszórtan záporok, zivatarok. Többfelé megélénkül, néhol megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. A hőmérséklet délután 29 és 34, késő este 21 és 26 fok között alakul.
Kedves hallgatóink, a krónika véget ért, a szerkesztő Pozsár Róbert, a hírszerkesztő Berente Marian és a technikai munkatársak Farkas Szilvia és Hajósi Bence nevében is köszöni figyelmüket Bordi András és Ciprusz Éva. Viszont hallásra délben!
Műsorajánlat. A hely. Minden hétköznap bevisszük a kulisszák mögé.
A szegedi Gemma központ neve a latin gemma szóból ered, amelynek jelentése drága kő, gyöngyszem vagy bimbó. Ezekkel a szavakkal illetik a szakemberek azokat a súlyos és halmozott fogyatékossággal élő gyermekeket, akiknek nap mint nap segítenek a fejlődésükben. Műsorunkban a szegedi Gemma központot mutatjuk be.
A hely. Riportműsor ma délelőtt 11 óra után a Kossuth Rádióban. Várja önöket a műsorvezető Deák Dóra. legendárium.
Új összművészeti fesztivál indul Pécsen a hétvégén. Bemutatkozik a Pécsi Tudományegyetem művészeti kara is, amelynek dékánja Lengyel Péter szobrászművész lesz a vendégünk. Nyári zenék a Danubia zenekar koncertjén a fővárosban. Bloomsday kortárs művészeti fesztivál Szombathelyen, Kelengyel Ádák titkai a Kárpát-medencében, vándorkiállítás a Bicskei Lajtaházban. És játékunk is lesz a múzeumok éjszakájához kapcsolódva.
Kalendárium. Kulturális magazin műsor ma 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban. Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Diósi Klári.
4:11 van, és egy aktuális témával folytatjuk, hiszen nyáron nagyon sokan utaznak repülővel. És ki ne találkozott volna már több órás repülőjárat késéssel, vagy váratlan járattörléssel. Az Európai Unióban jelenleg komoly fogyasztóvédelmi jogok illetik meg a légiutasokat, de most olyan szabályváltozások is napirenden vannak, amelyek sokak szerint gyengíthetik ezt a védelmet. A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége ezért több európai szervezettel együtt azt kéri, hogy az utasok jogai ne csorboljanak. De mit jelent ez a gyakorlatban? Mikor jár kártalanítás, és miért fontos, hogy minden utazó tisztában legyen a saját jogaival? Erről beszélgetünk a következő percekben, előtte Herceg Tibor összefoglalója következik.
A repülés ma már nem luxus, hanem a mindennapok része. Családok utaznak nyaralni, nagyszülők látogatják külföldön élő gyermekeiket és unokáikat, sokan pedig munkájuk miatt ülnek rendszeresen repülőre. Amikor azonban valami félresiklik, az nem csupán kellemetlenséget jelent. Egy több órás késés miatt lekéshetünk egy csatlakozójáratot, egy esküvőt, egy fontos üzleti tárgyalást, vagy akár egy régóta várt családi találkozót. Egy törölt járat pedig sok esetben plusz szállásköltséget, új jegyek vásárlását, vagy akár teljes utazási tervek felborulását okozhatja. Sokan úgy gondolják, hogy ilyenkor a légitársaság jó indulatára vannak bízva. Pedig az Európai Unióban már több mint 20 éve létezik egy olyan szabályozás, amely pontosan meghatározza, milyen jogok illetik meg az utasokat. Ha például egy járat 3 óránál többet késik a célállomásra érkezve, az utas bizonyos feltételek mellett 250, 400 vagy akár 600 euró összegű kártalanításra is jogosult lehet. A pontos összeg a repülési távolságtól függ. Ráadásul a légitársaságoknak nem csak pénzbeli kártérítési kötelezettségük van. Hosszabb várakozás esetén ételt és italt kell biztosítaniuk. Szükség esetén szállást, reptéri transzfert, sőt, lehetőséget kell adniuk arra, hogy az utas kapcsolatba léphessen hozzátartozóival. A fogyasztóvédők szerint azonban most olyan uniós szabálymódosítások vannak napirenden, amelyek éppen ezeket a jogokat gyengíthetik. A tervek szerint a jövőben csak hosszabb késések esetén járna teljes kártérítés. A szakmai szervezetek becslése szerint a jelenleg kártalanításra jogosult utasok több mint 60%-át érinthetné hátrányosan ez a változás. Felmerült az is, hogy bővítenék azoknak az úgynevezett rendkívüli körülményeknek a körét, amelyek esetén a légitársaságok mentesülhetnek a fizetés alól. Márpedig az utasok gyakran most is azt tapasztalják, hogy egy műszaki hibára vagy más nehezen ellenőrizhető okra hivatkozva próbálják elutasítani a panaszukat. A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége és számos európai fogyasztóvédőszervezet ezért azt kéri a döntéshozóktól, hogy ne gyengítsék, hanem inkább erősítsék az utasok védelmét. A fogyasztóvédők szerint a jövőben még nagyobb hangsúlyt kellene kapnia a kisgyermekes családok és a mozgásukban korlátozott utasok támogatásának. Például biztosítani kellene, hogy a családtagok felár nélkül egymás mellett ülhessenek a repülőgépen, és az ügyintézés mindenki számára akadálymentes legyen. Nem arról van szó, hogy az utasok indokolatlan előnyökhöz jussanak. Sokkal inkább arról, hogyha valaki kifizet egy szolgáltatást, akkor jogosan várja el annak teljesítését. És azt is, hogy probléma esetén tisztességes segítséget és megfelelő tájékoztatást, korrekt ügyintézési folyamatot kapjon.
Baranovszky György, a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége ügyvezető elnöke érkezett hozzánk. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
És ugye önök most azt kérik a döntéshozóktól, hogy a légiutas jogokról szóló uniós szabályozás felülvizsgálata meglegyen, és ennek során ne csökkentsék az utasok jelenlegi védelmét, hanem erősítsék. Ez ennek a lényege. És ahogyan Tibor összefoglalójában is elhangzott, hogy azért tervezett változtatások vannak, azt gondolom aktuális erről beszélnünk, hiszen most tényleg nagyon sokan fognak a nyári időszakban repülni, hosszabb késésekre jár a törlésekre is. Számíthatnak az utasok. Ugye akkor kezdjük azzal, hogy csak hosszabb késések esetén lennének kötelesek a teljes kártérítést kifizetni, tehát a 3 órán túli.
Így van. Még mielőtt erről egy kicsit beszélnénk, a rádióhallgatókat egy kicsit helyzetbe hozni. A döntéshozók a légutas jogokkal kapcsolatban az kizárólag az Európai Unió. Nem a magyar országgyűlés, tekintettel arra, hogy a légutas jogokra vonatkozó szabályozás az teljes egészében az Unió magához vette, és rendeletben határozza meg azokat a jogokat, amelyekkel élhetnek a fogyasztók. Szemben az utazási csomag tekintetében egyébként az is felülvizsgálat alatt van, ahol már sokkal nagyobb lehetősége van egyébként a hazai jogalkotó szerveknek. Szóval vissza a légutas jogokra vonatkozó jelenlegi szabályozásra. Jelenlegi szabályozás alapján, hogyha 3 óránál több a késés, európai bírósági ítéletek is vannak, de ettől függetlenül, hogy vannak ilyenek, mert egyébként próbálkoznak, és mindig próbálkozik a légitársaság, és ezt lehet látni most is annak érdekében, hogy minél több pénze legyen. Jelenlegi szabályok esetén, amennyiben késés van 3 órán túl, akkor fizetni kell. Azt szeretnék elérni, hogy 4 órára, de ha esetleg még tovább menne, akkor 5-6 órára is kitolni ezt az időt. Na most ez nagyon sokat jelentene egyébként pénzben, nagyon sokat jelentene a légitársaságoknak, szemben egyébként a fogyasztóknak, akik lényegében oda olyan helyzetbe kerülnének, hogy semmiféle az addig idézőben megszokott kártalanítás az megszűnhetne, már ha a légitársaság foglalkozott a kártalanítással, mert erre vonatkozólag is vannak különböző javaslataink, indítványaink a döntéshozók felé.
Ugye tulajdonképpen mikor ott várakozunk, és mondjuk tényleg egy később indul, jócskán később indul, és egy hosszú várakozásra kell számítani, akkor szükség lenne igen erre a frissítőre, vagy akár szállásra. Mi van, ha nem teszik meg? Tehát, hogy ilyenkor mi legyünk leleményesek, okosak, vásároljunk, és a számlákat jól eltesszük a táskába? Tehát magyarul hol vannak ebben azok a rések, amit mi önmagunkért meg tudunk tenni?
Azzal szerintem már nagyon sok rádióhallgató is találkozhatott, hogyha mondjuk egy járat a meghirdetett időponttól később indul el, és megmondtad az, hogy mennyi idővel, akkor szoktak úgynevezett vouchert adni a Ferihegyi Liszt-Ferenc repülőtéren, és az egy más kérdés, hogy ez a vouchernek megfelelő összeg, amit elkölthet a várakozás idő alatt a fogyasztó az utas, az lényegében arra elegendő, hogy vesz egy darab kis üdítőt, mellé egy kis burgert, és akkor itt a vége. Tehát ez az összeg is lényegében alkalmatlan arra, hogy a fogyasztót olyan helyzetbe hozza, hogy egy kicsit kényelmesebben tudja átviselni azt az 5-6, akár 7 órás várakozási időt. Ettől függetlenül, hogyha nem kapnak ilyen vouchert egyébként a fogyasztók, mert azért nem minden légitársaságra jellemző, hogy ezzel él. Kétségtelen tény, az elmúlt időszakban azért nagyon sok olyan bírósági döntésszületet, versenyhivatali döntésszületet, amikor is ezeket a légitársaságot arra ösztönzi, akár a bíróság kötelezi, vagy a versenyhivatal is, hogy tartsa be a szabályokat egyébként, mert nem tartják be, több 100 millió forintos bírság kiszabásra kerül sor. A probléma egyébként még ettől függetlenül az is a kérdésében benne van, hogy oké, egyáltalán tudja a fogyasztó azt, hogy milyen jogai vannak, és mi van abban az esetben, hogyha mondjuk ha késett a gép, és fizetni kellene egyébként a légitársaságnak, akkor hogy terjessz elő az igényét? Most mindent megtesznek a légitársaságok annak érdekében, hogy elriasszák a fogyasztókat attól, hogy eljárást indítsanak a cégekkel szemben, és ezért van egyébként az statisztikák mutatják, hogy nagyon kis számban a 100%-ból 38% az egyébként, amivel ténylegesen meg is kapják a fogyasztók a megillető, a jogszabály meghatározott kártalanítási összegeket.
Ugye nekik az a céljuk, hogy magukat bevédjék, de ők milyen alapon hivatkozhatnak például rendkívüli körülményekre? Mi számít ennek?
Igen, ez is egy olyan terület egyébként, amit próbál az Unió szabályozni, és nem a fogyasztóknak az előnyére, azért ki kell mondani, és szerintem mindenki tudja, hogy a fogyasztó mindig kiszolgáltatott helyzetben lesz. Sokkal erősebb a multi a vele szemben álló múlt. Ezt már nagyon sokszor elmondtam ezen a helyen is. A légitársaságok és a fogyasztók közötti kapcsolatban a probléma az az, hogy a kivéreztetés mellett, hogy akkor tud mentesülni egyébként a kártalanítási összeg alól a légitársaság ilyen esetekben, amikor mondjuk a késések vannak, 3 órát meghaladó késések, hogyha bizonyítja, hogy olyan elháríthatatlan ok miatt történik ez. Általában ilyen volt egyébként sok-sok évvel ezelőtt mondjuk egy nagy vulkánkitörés Izlandon, de minden egyes olyan környezeti tényező, vihar, stb. Az nem tud felszállni a gép, az nem ad alapot arra, hogy kártalanítsa a fogyasztókat. Tipikus példa egyébként az, amikor Madeirán történik mondjuk a leszállás, és nem tud leszállni a gép, mert olyan szélnyírás van, erre hivatkozhat, hogyha át kell menni egy másik helyre a gépnek, hivatkozhat a légitársaság, nevezetesen az, hogy elháríthatatlan okozta. Na most, amit szeretne most elérni egyébként ez a lobby, és úgy tűnik, hogy ebben partnere egyébként az Unió is, az, hogy a sztrájk is ide kerüljön. Zárójelben jegyzem meg, ugye mi fogyasztóvédelmi társadalmi szeretek vagyunk, tehát mi bármit mondhatunk. Én örömmel nyugtáztam azt, hogy a tegnapi napon a közlekedési miniszterünk az Luxemburgban tárgyalt, pontosan a légiutas jogokkal kapcsolatban, és örömmel vesszük majd egyébként azt is, amikor a fogyasztóknak a helyzete jobb lesz, és nem szigorodik. Nagyon sok olyan terület van még az unió szabályozás, amihez hozzá kell nyúlni. Tehát az, hogy nem tudom, mennyi időnk van.
Még van 4 percünk.
Tehát az, hogy a családokat szétültetik, azt mármint, hogy külön kell venni elsőbségjegyet, hogy a podgyászokat lényegében lézerrel mérik, és abban a pillanatban, amikor 1 centivel több, akkor hihetetlen nagy összeggel sújtják egyébként már ott a becsekkolásnál is az utas. Tehát ezekkel foglalkozni kell a fogyasztóknak az előnyére egyébként, és a idézőjelbe pontosan az a kizsákmányolási helyzetet megszüntetni, amit a légitársaságok folytatnak.
Igen, most pár dolgot említett, de például akár a családoknál maradva egy kicsit érintettük, hogy azért hogy üljenek már egymás mellé, ugye? Ebben is el kellene érni akár
így van,
eredményeket.
Így van, és nem csak a családok, hanem mondjuk hogy mondjam, tehát olyan helyzet teremtődött egyébként a légiutas légijáratoknak a közlekedésében, amely mondjuk embertelenek. Tehát ezt már régóta mondom, tehát azt is szabályozni kellene, hogy mennyi az ülésméret, ahol egy átlag fogyasztó elfér. Tehát a jelenlegi szabályozás alapján ez semmi nem szabályozza, ez nagyon fontos, és ahhoz, hogy nekem nagyobb mozgásterem legyen, azra van lehetőség, csak fizessek érte többet.
Hát ez az, hogy mindenért fizessünk, extradíjak, a podgyász, az ülőhelyek, ugye ezeket már itt említettük. Mondjuk, akik fogyatékossággal élnek, szerintem ezt a jogszabályt is fölül kéne vizsgálni, nem? Eleve, hogy akadálymentes ügyintézés legyen, hogyha vannak csökkentett mozgásképességű utasok, akkor az ő jobb védelmük érdekében is kellenének intézkedések.
Pontosan, ezt is szorgalmazzuk egyébként a fogyatékosság és akár a mozgáskorlátozottság miatt, tehát automatikusan elsőségi beszállással kellene bírniuk. Egyébként több légitársaság ezt alkalmazza, és csak olyan rossz helyzetben vagyunk akkor, amikor kérni kell. A másik dolog pedig, hogy nagyon sok esetben történik ezeknek a idézőjében podgyászoknak, de nem, tehát ezek az eszközök, amikkel szállítjuk a mozgáskorlátozottakat, megsérülnek. Itt sem úgy működik a kártalanítás és a kártérítés, ahogy kellene. Tehát számtalan olyan dolog van, amir azt gondoljuk egyébként, és ez a bejátszóban is elmondta a Tibor nagyon helyesen. Tehát itt ez az utazás már nem arról szól, hogy egy luxus utazás, hanem ez a mindennapi életünknek a része. Azért szerettem volna, és azért mondom mindig ezt az utas méretes, tehát hogy mennyi helyünk van, mert nagyon-nagyon nagy probléma lehet azzal kapcsolatban, hogy nem mozog az utas közben, az utazás közben, mármint hát miért mozogna egyébként, de hogyha van hely, akkor tudja mozgatni a lábát. Nagyon-nagyon-nagyon sok egészségügyi károsodás van emiatt, mert pang a vér.
Ezért itt a nyár, és tényleg itt vannak ezek a járatkésések, törlések. Mi az, vagy mik azok, amikre azonnal reagáljunk, és lehet, hogy a légitársaság nem lesz együttműködő, de akkor meg ott vannak önök, és akkor az ember a fogyasztóvédelemhez fordul.
Igen, és hogy nehogy vége legyen az időnek, tehát nincsenek az utasok elzárva, mert ott vagyunk mi, a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége, ott van a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság, ott van az Európai Fogyasztói Központ, akik segíteni fognak, és tudunk is, és meg is tesszük azokat a lépéseket, amelyek ilyen esetben szükségesek annak érdekében, hogy a fogyasztó kártanítsa magát. Ettől függetlenül, ugye ez mindig egy utólagos utókövetés lesz, mert már megtörténik a baj, de azt szoktam mondani, hogy ne fizessünk azért, mondjuk egy légijárat törlés esetén egy harmadik cégnek, aki azért jött létre, hogy megbízza őt a fogyasztó, hogy behajtsa az összeget, és majd le fogja nyúlni egyébként az őrész alapján a szerencsétlen fogyasztót, hanem bátran forduljanak, mert el fogjuk intézni, mi is el fogjuk intézni, és a hatóság szakembere is el fogják intézni egyébként azt, hogy a fogyasztók megkapják az összeget.
Hát így legyen, mert azért nagyon sok esetben halljuk, hogy nehéz érvényesíteni a jogokat, de van kikhez fordulni. Baranovszky Györgyöt hallották, a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége ügyvezető elnökét. Köszönöm szépen, hogy itt járt. És már 10:30 is van, jönnek a hírek 2 percben a mikrofonnál Garami Zsuzsa.
Helyre kell állítani a normális hétköznapokat, az emberséget a mindennapokban, mert az országnak erre van szüksége, jelentette ki a miniszterelnök az országgyűlésben. Ezt a célt szolgálja a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorítása és a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetése is, hangsúlyozta Magyar Péter. Májusban 1,8%-ra mérséklődött az éves infláció. Az élelmiszerek ára 0,5%-kal, a szolgáltatásoké több mint 4%-kal nőtt, közölte a KSH. A szeszes italok, dohányáruk több mint 3, az üzemanyagok 2%-kal drágultak. A háztartási energiáért 2, ezen belül a vezetékes gázért 7%-kal kellett kevesebbet fizetni. A Balatonnál jellemzően szakácsból és felszolgálóban van hiány a nyári csúcs szezon előtt. A térség turizmusa emellett a rövid, 3-4 napos nyitvatartással és a hétköznapokon kieső forgalommal is küzd, mondta a Magyarországi Szállodák és Éttermek Szövetségének tiszteletbeli elnöke a Kossuth Rádióban. Flesz Tamás közölte, ahhoz, hogy foglalkoztatási szempontból is fenntarthatóbb legyen a térség, fontos lenne meghosszabbítani a szezont. Egy hét alatt 334 gyors hajtót mértek be Kőbányán. A rekorder a Keresztúri úton a megengedett 50 helyett 103 km/h sebességgel autózott. A sofőrnek 140 000 forint bírságot kellett fizetnie. Országszerte napos, gomoly felhős az idő, délutántól a Dunántúl északnyugati felén és az északi középhegységben alakulhat ki elszórtan egy-egy zápor zivatar, több helyen megélénkül, néhol megerősödik a szél. Délután 29-34, késő este 21-26 fok várható. A híradást Berente Marian szerkesztette.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
Neked Sedacur Forte kell.
Sedacur Forte?
Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza, nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az alvást.
Sedacur Forte, nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
Világsztárok, hazai tehetségek és felejthetetlen koncertélmények. Elindult a jegyértékesítés a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek új évadára. Jöjjön egy kis ízelítő. Richard Strauss-tól az ikonikus Imígyen szól a Zarathustra, Berlioztól a romantikus, fantasztikus szimfónia, Brahmstól a megrendítő német requiem, és Beethoventől a monumentális Missa Solemnis. Csak néhány az évad legszebb zenéi közül, melyek fémjelzik a rendkívülinek ígérkező koncerteket. Váltsa meg jegyét az nrme.jegy.hu oldalon.
Reklámot hallottak. Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Diósi Klár.
10:30 múlt, és a témánk pedig az idős gondozás. Adatok is bizonyítják, hogy előregedik a társadalmunk, és bár egyre tovább élünk, ez azt jelenti, hogy gondoskodnunk kell idős hozzátartozóinkról. Ma már generációk sem élnek együtt, és ez is nehézzé teszi. Sokan nem értik, sőt elítélik, ha egy gyermek az idős szüleit otthonba helyezi el, pedig ott biztonságban van és vigyáznak rá. És persze ott az örök bélyeg, jól tettem, és mit szólnak mások? Vannak olyan idősek viszont, akik maguk döntenek úgy, hogy beköltöznek egy intézménybe, mert érzik, hogy nem tudják ellátni magukat. Bétó Terika összeállítását hallják, aki több idős otthonba is ellátogatott.
Egyre több család kerül nehéz helyzetbe, amikor idős hozzátartozójuk gondozásáról kell dönteni. Sok esetben az idős otthon nem a szeretet hiányát, hanem éppen a felelősségteljes gondoskodást jelenti. Ennek ellenére a gyermekek gyakran erős lelkiismeret furdalással küzdenek. Na de nézzük, hogyan gondolkodnak erről az idős emberek.
2,5 éve vagyok itt, sajnos a térdeim tönkre mentek, nem tudok járni, csak ebbe a kocsiba ülni, és akkor 3 helyre beadtuk a kérvényt, hogy egy otthonba bekerüljek, mert nincs, aki otthon ápolt volna. És akkor ide jöttem, aminek nagyon örültem, mert nem vagyunk túl sokan. Az ellátás olyan házias, mindenbe. Kapunk reggelit, ebédet, vacsorát, 10 órai tuzsonát, és a foglalkozások, mert azért foglalkoznak is velünk.
Hát én már itt vagyok, vagy 6 éve. Különben 88 éves vagyok már.
Nagyon jól tetszik tartani magát.
Ugyan. Hát hála Istennek. Megkapunk mindent, amire szükségünk van. Ha valami baj történik, akkor biztos, hogy... körülöttünk vannak, úgyhogy egyedül voltam, hát úgy döntöttük, eladjuk a lakást, és akkor vegyük.
A 2 megszólaló hölgy magától döntötte el, hogy idősek otthonába költözik, de van ellenpélda is.
Én egyedül értem, és a fiam is azon volt, hogy hát a mamádba költözni. Mai napig tiltakozok, ordítok, sírok, hogy vigyen el, vizsgáltasson ki, hogyha valami agybajom van, vagy bármi bajom van, hogy én nekem itt kellene.
De nem lehet, hogy a fia csak a biztonság miatt akarta, hogy ide beköltözzön?
Ja, nekem nem kell a blöff. Tudja, mit már én vagyok a nagylánya, hogy nekem nem kell az ő blöffje. A gyerekem, mert most nem gyöpeném se. Az egyetlen fiam. Sose hittem volna. Sose hittem volna ezt.
Hány éves tetszik lenni?
Én 73-ban vagyok.
Nehéz azt látni, hogy egy idős ember sír, hogy nem érzi jól magát az otthonban. Nem tudjuk a körülményeket, nem is a mi dolgunk véleményt alkotni. Egy öreg fát nehéz, olykor lehetetlen átültetni. Élt ezzel a hasonlattal Tóth Éva, az egyik miskolci idős otthon vezetője.
Minden idősnek nagyon nehéz ez, hiszen azt szoktam mondani, hogy egy öreg fát átültetni nagyon nehéz. Ha van is család, ha nincs is, akkor is nagyon nehéz. Nekik egy új környezetet meg kell szokni minket, nekünk is természetesen meg kell ismernünk őt, de igyekszünk azért, ha a családot nem is tudjuk pótolni, de mindenkinek igyekszünk az emberhez méltó körülményeket biztosítani, ami úgynevezett idézőjelben mondanám beszoktatással, tehát azért az elején 2-szer annyi odafigyeléssel igyekszünk bevezetni itt, hiszen meg kell szokniuk egy házi rendet, meg kell ismerniük a társakat, minket, a dolgozókat, és azért kell egy kis idő ahhoz, hogy a megfelelő bizalom kialakuljon. Nagyon hálásak egy simogatásért, egy jó szóért, egy ölelésért, és ezt tényleg sokszor a szemükből lehet kiolvasni, ami számomra ez jelenti a legtöbbet, tehát hogy érzi az ember, hogy ők itt jól érzik magukat.
A társadalom egy része megbélyegzi azokat a felnőtt gyermekeket, akik idős szüleiket otthonban helyezik el. Sokaknak ezért van bűntudata, mert úgy érzik, cserben hagyták idős, gondozásra szoruló szüleiket. Egy kerekesszékben ülő nénit, a lánya éppen etetett, megszólítottam. Elmesélte, miért kellett idehozni az édesanyját.
Hát elfelejtett dolgokat. Nem tudta például, hogy a háznak a kulcsát hova rakta el. Kiszárta magát több alkalommal ebből kifolyólag, és nem tudott bemenni, illetve azt vettem észre, hogy a telefont sem megfelelően kezeli. Tehát, hogyha én hívtam telefonon, akkor ő fel tudta venni a hívást, tudta fogadni, de az, hogy ő most engem felhívjon, tehát hívást kezdeményezzen, azt már ő nem tudta.
Egyedül élt?
Igen, abban az időben már egyedül élt, igen. És utána, ahogy orvosokhoz kerültünk vele, több orvoshoz jártam vizsgálatokra, és felállították ugye a diagnózist az ő állapotáról, akkor tudtam meg, hogy ez is úgymond hozzájárul, ez az egyedül lét, az egyedüli élet, hogy egyedül élt.
Ha úgy döntöttek, hogy ide jön a gondozóházba, mert hát itt 24 órás felügyelet
igen,
van.
Már ő 24 órás felügyeletre szorult, és én azt már otthon neki nem tudtam biztosítani, mert nekem dolgoznom kell.
A hozzátartozónak ez egy hatalmas lelki teher, gondolom.
Ez nagyon nehéz.
Itt van velünk dr. Kerekes Ferenc, a Sajó Bábonyi Holland Kertidősek otthonának a vezetője, tulajdonosa. Imént arról beszélgettünk, hogy lelki furdalása van néha a gyerekeknek, hogyha az idősebb szülőt elhelyezik egy otthonba. Önnek mi erről a véleménye, hiszen nap mint nap ott van az otthonban, és látja ezeket az idős embereket, akik vannak, akik örülnek, hogy bekerültek, és vannak, akik nem. Ön ezt hogyan látja, ezt a problémát?
Én úgy gondolom, hogy ha én beteg vagyok, akkor be kell mennem a kórházba. Ha meg kell operálni, akkor fel kell vágni hasamat. Tetszik nekem, vagy nem, de azt meg kell tenni, és ez a valóság. Az érzelmek az egy más dolog, mert a lelkiismeret fordulás, amit említett a gyerekek részéről, az már egy lelkiismereti ügy, és akinek van lelkiismerete, annak lehet lelkiismeret fordulása is azáltal, hogy az anyukát bevitt az otthonat. De hogyha ő ezt a lelkiismeret fordulását racionálisan próbálja végiggondolni, akkor enyhítheti először, sőt később meg is szűnhet azzal, hogyha rájön, hogy ő nem rosszat akart, ő nem egy rossz gyerek, hanem egy jó gyerek, aki az anyukáját vagy apukáját egy bizonytalan helyzetből egy biztos helyzetre vitte, és erről egy idő után meg is bizonyosodik, hogy sokkal jobb neki itt, mint otthon volt. Tudnék, otthon a legjobb gyerek sem tudja biztosítani az anyukának vagy apukájának a biztonságát. Ugye ő elmegy este 9 órakor az anyukától, na feküdj le anyukám, stb. És egy óra múlva ki akar menni a WC-be anyuka, elesik, és eltörik a combcsontja. És akkor mi van? Reggelig fekszik a földön, a hidegben, és akár meg is fagyhat reggelre. Tehát ez egy áljóság. Kétségkívül csak abban az esetben beszélünk erről, hogyha már úgy látja a gyerek, hogy megérett arra a dologra, hogy egy idős otthonba helyezzük el, aki egészséges, az nem kell idős otthonba hozni, attól mer öreg.
Na de hogy mondja ezt el egy gyerek az édesanyjának vagy édesapjának, hogy papa vagy mama jobb helye lesz egy otthonba?
Azt kétségkívül, hogy nagyon sok akadályba ütközik ennek az elfogadása. Azokkal, akik idős embereknek nincs betegségtudatuk, nem látják be, hogy ők már képtelenek, vagy bizonytalan az életük otthon egyedül, azoknak nagyon nehéz bebizonyítani, és van, aki túl is esik már ezen a pillanaton, hogy megértse. Tehát ezért hal meg nagyon sok ember, nagyon sok országban, otthoni balesetben. A következményében, mert nem látja be, hogy erre képtelen. Egy angol statisztikát olvastam, hogy az idős embereknek a 80%-a a saját lakásában szenved el egy olyan balesetet, hogy belehal a végén. Nem azonnal esetleg, de belehal. Na most ezt egy idős ember nem látja be. A fiatal embernek muszáj rábeszélni, megbeszélni, példát hozni. Én szoktam olyat is ajánlani, hogy jöjjön ide pár napra. Nézzük meg, hogy fogja tolerálni, hogy viselkedik, milyen ez a hely. Mert ugye nincs elképzelésük se az átlag embereknek, hogy mi egy öreg otthon. Azt hiszik, hogy ez egy szegény ház. Régen voltak ilyenek, hogy szegény ház. Ma már ez nem szegény ház. Ez egy biztonságot szolgáló intézmény, ahol idős embereket gondoznak 24 órán keresztül. Van nővéri ellátás, éjszaka és nappal, és van orvosi ellátás. Itt, hogyha este 11 órakor esik el valaki, és eltörik a combnyaka, akkor egy fél órán belül a mentő beviszi a traumatológiára, megoperálják, és utána még 10 évig élhet. Otthon ez már nem biztos, hogy így történik. Ez egy nagyon nehéz kérdés, amit felvetett, rábeszélni, meggyőzni egy idős embert nagyon nehéz, vagy sok embert nagyon nehéz. De én emlékszem nagyon sok olyan esetre, amikor az idős ember önállóan rájött arra, Budapestről is, hogy ő már nem tud egyedül élni, nem jó neki egyedül, és eljött, és itt élt nálunk 15 évig.
Mikor jött be ide az intézménybe?
Hát már ez a harmadik éve. Egyedül nincs feleségem. Feleségem meghalt 8 éve.
És miért döntött úgy, hogy jobb lesz itt az intézményben?
Otthon nagyon elhanyagoltam magam. Gyógyszereket nem szedtem úgy, hogy kellett volna.
Gyerekei vannak?
Van egy fiam, de hát azt karácsony óta nem láttam. Még unoka is van, 2 lány.
Valaki mondta önnek, hogy jöjjön ide, mert itt azért jobb helye lesz?
Van egy párom, őnek is sokat köszönhetik. Ő nincs, én már nem is vagyok. Úgyhogy ő az őrangyalom.
Hány éves? Meg szabad kérdezni?
Most lesz egy 80 júliusban.
Na, hát letagadhat a korából.
Nem akarok.
És milyen itt az élet? Jó itt?
Nekem nagyon jó. Meg vagyok elégedve mindennel. Kifogástalan, tényleg semmi dolgunk nincs. Mindent megcsinálnak.
Kész, asztalhoz ülnek, van reggeli, ebéd, vacsora.
Igen, minden van, mosnak ránk, takarítanak, minden megvan, ami kell.
Tehát magától döntött úgy, megkereste az intézményvezetőt, és mondta, hogy ide költözne?
Nem, én a párom, ő kereste meg a doktor urat, de jól tette. Én szívesen vagy, ha nem itt vagyok, akkor már én se vagyok, meg ha el szoktam hozzá menni, akkor szinte vágyom ide vissza.
Mit tanácsol az idős embereknek, akik egyedül élnek, nincs hozzátartozójuk, hogy menjenek egy idős otthonba?
Van, aki szeret itt, de nem mindenki. Van, aki vágyik vissza, van, akinek van saját lakása, nekem is volt, de el lett adva. Én már ide tartozok.
Mind a két fiamnak munkahelye van, kiskorú gyerekek vannak, az egyiknél olyan, hogy másodikos, negyedikes, meg a másik fiamnál is másodikos kislány van.
És ön ugye ápolásra szorulna tulajdonképpen?
Hát ápolásra, de olyanra, mert próbáltak keresni olyan valakit, aki oda költözik és éjjel-nappal.
Egy gondozónő.
Igen, hát nem találtak.
Így Mária néni az otthonba költözött. Barátságosan berendezett kis szobában él, igaz, van egy szobatársa, de azt mondja, jól kijönnek.
77 vagyok, drága.
77 éves.
77 éves múltam. Tünemény két fiam van. Hát itt felügyelet alatt vagyok.
Ők is nyugodtabbak, így gondolom?
Nyugodtabbak, persze, és én is nyugodtabb vagyok, mert idegesít, hogy ők idegeskednek éjjel-nappal a munkahelyen is, otthon is, hogy mi van velem.
És tartják a kapcsolatot a gyerekekkel, jönnek?
Hát, hogyne!
Kort illetően mi az az általában az a kor, amikor oda kerül egy idős ember, hogy ott kell hagynia az otthonát, mert biztonságosabb helyre kell, hogy menjen?
Ez nem kor kérdése, ez állapot kérdése. Pszichikai és fizikai állapot kérdése. Ezt nagyon mérlegelni kell, és mi is úgy szoktuk kezdeni, hogy én leülök és megnézem azt a beteget, hogy milyen állapotban van szellemileg, milyen állapotban fizikailag, és akkor döntünk a gyerekkel együtt, vagy a gyerekekkel együtt, hogy igen vagy nem. De volt olyan eset, amikor itt volt a gyerek is, meg az anyuka is, és nem sikerült meggyőznünk, és akkor ezt nem erőltetjük, ez nem lehet erőltetni.
Tehát erőszakkal nem lehet senkit idős otthonba vinni.
De ez alól kivétel az, ha valaki gondnokság alatt van. Tehát jogilag gondnokság alatt helyezik, és akkor igen, a gyereke eldöntheti, vagy még akár egy gondnok is, aki nem a gyereke, eldöntheti. De itt mindig arról kell gondolkozni, hogy mi a biztonságosabb egy idős embernek. Az nem rossz döntés, az az ő érdekét szolgálja. Más kérdés, hogy nem mindenki értékeli azt, hogyha az érdekei szerint kívánnak rajta javítani. Hát ez olyan, mint amikor egy orvos azt mondja egy betegnek, hogy ne dohányozzon, és a beteg fel van háborúva, hogy hagyják őt békét, ő inkább meghal, de inkább dohányozni fog, az amit lehet kezdeni, semmi.
Ön mit szokott mondani azoknak a hozzátartozóknak, akik megkeresik önt, és elmondják, hogy például az idős szülő nem akar bevonulni egy otthonba? Mit mond ezeknek a gyerekeknek, idézőjelbe gyerekeknek?
Hát többféle válasz van erre a kérdése. Azt mondom, hogy ha valaki nagyon demens, tehát nagyon szellemileg hanyatlott, akkor tudunk gyógyszeresen segíteni abban, hogy esetleg ne legyen annyi erős ellenérzése ez ellen. Tudunk próbaidős is csinálni. Tehát szoktam mondani, hogy tessék beülni egy hétre, nézzük meg, hogy hogy van, és hogyha egy hét múlva azt mondja, hogy nagyon rossz, akkor menjen az a semmi gond. Tehát ezt is meg lehet, ez is egy dolog, ez is egy lehetőség. Próbálom meggyőzni, nem mindig sikerül. Kétségkívül, hogy nem mindig sikerül, viszont akkor azt majd az a baj ezekkel, hogy akkor más. Egy hét múlva halljuk, hogy igen, meggyulladt a lakás, eláztatott 5 emeletet, elütötte a villamos, stb. Ezzel nem tudunk mit csinálni. Ez lesz mindig ilyen is, meg olyan is, de nagyon sok ember olyan állapotba kerül, különösen az utóbbi időben, hogy már ő is belátja, hogy teljesen képtelen önellátásra. Tehát most már legtöbbet hordágyon hozzák hozzánk, és akkor az már ő is tudja, hogy nekünk járni nem tud, akkor nem tudja ellátni, nem tud kimenni a vécébe. Tehát ilyen is van. Még olyan is volt, aki nem tudott kimenni a vécébe, és mégis azt mondta, hogy haza akar menni. Hát mondom, és akkor otthon mi lesz, hogy az ágyba tetszik pisilni, meg minden. Nagyon nehéz ügy kétségül.
A szakértők hangsúlyozzák. A szeretet nem attól függ, hogy valaki egy fedél alatt éle a szüleivel. A rendszeres látogatások, a közös programok és a folyamatos kapcsolattartás továbbra is kulcs szerepet játszanak az idősek lelki életében.
Hát a szeretet az egy szigorú dolog. A szerető szülő az tanítatja a gyerekét. A gyereknek nem biztos, hogy tetszik, hogy jól kell tanulni. Sportra ösztökéri, amit a gyerek nem biztos, hogy lustálkodás kedvéért nem tudna szívesen lecserélni. Nem az a jó szülő, aki mindent megenged a gyerekének, és fordítva sem az a jó gyerek, az az 50 éves gyerek, nem biztos, hogy az a jó, aki mindent megenged az idős embernek. Mert ha ő látja, hogy az az idős ember már nem kompetens bizonyos dolgokban, akkor igenis lehet szigorúan szeretni az anyukát meg apukát. Én így gondolom, és ez az erkölcsös, ezt tartom erkölcsösnek, hogy én jót akarok anyukámnak, és ezért vagyok szigorú vele.
És amikor az anyuka, mert hogy mondta, hogy sokféle, persze ahány eset annyi történet, de ha az anyuka megharagszik a gyermekre?
Hát ez sem ritka, nem, ez sem ritka, hogy megharagszik, és ez elég sokáig tart is, de ez már aztán szeretettel befolyásolható. A nővérek is, akit szeretnek, és viszont az a szülő is viszont szereti a nővéreket, az jól érzi magát.
Vozárné Kádár Henriett vagyok, vezetőápoló. Az idős embereknek ugyanúgy szükségük van mind a mentális gondozásra, mind a fizikai gondozásra, és ezt itt átfogóan tudjuk számukra biztosítani.
Mennyire gyakori, hogy a családtagok jönnek, és hát azért látogatják az időseket?
Szerencsés helyzetben vagyunk, mert azért az itt lévő időseink, illetve gondozottaink szoros családi kapcsolatokat ápolnak, tehát rendszeresek a látogatások, és hát mi is ugye ezt szorgalmazzuk, mert hát attól, hogy valaki idős otthonba kerül, attól ugyanúgy annak a családnak a része, ahonnan, tehát hogy ne érezze az idős azt, hogy ő egy idegen helyre bekerült, és már nincs rá szüksége a családnak, hanem a családi kapcsolatok erősítése. Nagyon sok beteg van már most, aki demenciában szenved. De most akiket lehet még úgymond mobilizálni, tehát haza lehet vinni bármikor, tehát nincsen kikötés, akár hétvégére is, egy ebédre, egy családi ünnepségre, tehát ez mind megoldható az intézményben. Nyilván, ha valakinek olyan az állapota, hogy mentálisan vagy fizikailag erre képtelen, vagy nem tenne neki jót, mert ugye ez is előfordul, akkor azt szoktuk javasolni, hogy az már nem igazán tenne jót az idősnek, ha őt ebből a közegből akár rövid időre is kiszakítanák.
Szokták mondani, hogy milyen gyerek az, aki engedi az édesanyját, az édesapját egy idősek otthonába. Erről mi a véleménye?
Ezt én megbeszéltem velük még régen, hogy ha már önellátó képtelen leszek, akkor csak otthonba, hát hozzájuk meg nem tudok menni, mert dolgoznak. Egy unokám kivételével mindegyik munka helyen rendelkezik.
Az ápolónők, tünemények, és minden elismerésem az övéké. Anikó, aki hetente foglalkozást tart.
Nem beszélve arról, hogy eddig a páromat én szolgáltam ki. Tehát reggeli, vacsora, stb. Meg amíg itt napközben előadódott, én fürösztöttem. Most meg engem szolgálnak ki. odahozzák a reggelit, nem kell mosogatni, elviszik a szennyest.
Pista bácsi úgy fogalmazott, olyan ez, mintha mindig üdülnének. Mária néni pedig mindig visszatér a gyerekeire és az unokáira.
Imádom őket, szeretem, úgyhogy soha nem volt közöttünk vita, soha.
Mit tanácsolnának azoknak az idős embereknek, akik otthon vannak, egyedül vannak, és nem akarnak beköltözni otthonba?
Csak azt tudom javasolni, otthon.
És ugyanúgy tudja tartani a gyerekeivel a kapcsolatot?
Ugyanúgy. Hát is úgy volt, mert én Miskolcon laktam. A gyerekeim Pesten laktak. Még kisebbek voltak az unokák. Kimentem a Tiszaira. Felültem az Intercity-re. 1:20 alatt ott volt a pályaudvaron, vársz a keletivel. Vagy az egyik fiam, vagy a másik, vagy a menyem, vagy a másik menyem. Vittek haza. Egyik nap az egyik gyereknél voltunk, akkor jött a másik család is oda. Akkor ott volt a díszvacsora, a díszebéd. Másik nap a másik menyem főzött, akkor oda mentünk. Ott volt együtt a család, mert a gyerekek is imádják egymást. Tehát, hogy a menyesen vannak fiúk, imádják egymást. Eltelt az ide és kész.
Örül az ember, hogy ennyi évet leélt, úgyhogy most már nem magunk miatt aggódom, hanem a gyerekeim, unokáim miatt, és az rögződött ide, hogy idejöttem. Tényleg itt le a kalappal a nővérkék előtt, őszinte tiszteletem, elismerésem a munkájuk, amit milyen nehéz munkát végeznek.
Beethoven Erika összeállítását hallották az idős gondozásról, és hogy hogyan kapcsolódik össze az irodalommal a gasztronómia, ez kiderül a Hangtárból.
Hangtár. A magyarság értékei hangban. A sorozatszerkesztő Társi István.
Én például nagyon szerettem a csípős házi mustárt. A francia mustárt sem vettem meg, de az angol mustár kifejezetten a kedvencem.
Krúdi Gyula megkerülhetetlen, hogyha az irodalom és a gasztronómia kapcsolatát vizsgáljuk. A legegyszerűbb ételről is úgy tudott írni, mintha az mennyei fogás lenne.
Ha volna egy olyan darab színhús, amit táfelspicnek neveznek, na látja, ezt tennék én. Paradicsom Mártással, fiatal hagymával.
No de mi a helyzet a politikai újságírás egyik legnagyobb alakjával?
Sem utódja, sem boldog őse, sem rokona, sem ismerőse nem vagyok senkinek.
A 20. század egyik legjelentősebb magyar költőjének, Ady Endrének étkezési és italozási szokásai sokat elárulnak arról a korról, arról a világról, amelyben élt. Borbás Andrea irodalomtörténész, a Petőfi Irodalmi Múzeum főmúzeológusa.
Mindig fontos az, hogy egy-egy szerző milyen jellem volt, milyen ember volt, még akkor is, hogyha a művek felől nézve ez nem annyira érdekes, de mégis közelebb hoz egy olyan szerzőt, akinek mondjuk ugyanaz a kedvenc étele, mint éppen az olvasónak.
No de mit fogyasztott ez a géniusz, mivel élt? A miből táplálkozott kérdés egy kicsit félrevihet minket, de a mit evett és a szerette a hasát kérdések éppen idevágnak.
Édesanyja konyháját kedvelte, szerencséje volt, hogy Brüladél is egy házias, jófajta konyhát vitt, ugyanazokkal az ízekkel tudott találkozni, tehát inkább megmaradt a vidéki gasztronómia iránti szeretet.
Lédához a költő 1904-ben Párizsba utazott. Itt a francia konyhát is megismerte.
Volt egy étterem, ahol rendszeresen ő maga választotta ki, hogy melyik rákot szeretné megenni. Úgyhogy valószínűleg volt benne nyitottság, és gondolom, amikor Olaszországba utazott, akkor is kipróbált egyes halételeket, de azért a legjobban a bort szerette.
Ám a párizsi tartózkodása alatt az is megesett, hogy Ady Endre pakkot kapott, az édesanyja volt a feladó.
Küldött töltött káposztát Párizsba, Budapestről, nem tudom, hogy ez ma működne, és Ady azt nagyon megköszönte neki, eleve a cserepet, amiben küldte, az ételt is leírta, hogy pompás volt. És néhány tárgy meg is maradt az érmincenti háztartásból, például a káposztagyalú.
Úgy, ahogy Jókai vagy Krúdi ír egy-egy ételről költeményt, na ezt ne várjuk Aditól. Mások beszámolóiból azonban megtudhatjuk, hogy volt a kedvenc étele.
A sógornője felsorolta a lencsefőzeléket kolbásszal és a túros palacsintát, és jó barátja Bölöni Györgyének a felesége szintén leírta, hogy Brüladél szívesen csinált túros palacsintát Adinak.
Hangtár.
Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az NTVA 2026-ban.
Ez volt a délelőtt a Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A gyártásvezető Mali Andrea, a hangmérnök Németh László és a szerkesztő Herceg Tibor nevében is. Köszönöm, hogy velünk voltak, hogy figyeltek ránk. Szép napot kívánok mindenkinek. A Hely című műsorral folytatódik a Kossuth Rádió. Diósi Klárit hallották.
Tizenkét éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Nem hiszem el. Megint csörög. Halló!
Hűre feszült valaki. Nyugi, öregem.
Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
Neked Szedokúr Forte